Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért választottunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek, ez valóban a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A mikrofonnál Németh Kornél, a mai műsor szerkesztője. Szűcs Miklós, Formula 1, Nemzeti Sportkör, vívás címszavakban ezek a legfontosabb témák, amiket érintünk egészen 18 óráig. Ugye szokásainak megfelelően délután 4-től jön majd a Nemzeti Sportkör. A mai műsort viszont, a mai Hazafutást Formula 1-jel kezdjük, mert hogy a telefonon a túlsó végén itt van velünk Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója. Szia Zsolt, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és telefonon keresztül csatlakozol hozzánk ide a műsorba. Jól megérdemelt pihenő idődben érünk el? Így, hogy lement a magyar nagydíj?
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Hát nincs még pihenés, mert ugye azért a Forma 1 után nem lehet eltávozni, illetve hát Pirelli tesztek is vannak. De most egy napra lejöttem a Balatonra, és éppen a telefonhívás egy biciklizés közbe ért, úgyhogy éppen itt Szigliget alatt bringázok, de most leszálltam a bicikliről, és szívesen beszélgetek veletek.
Aktív pihenés egy kis kikapcsolódással. Zsolt, milyen volt ez a magyar nagydíj, hogyha csak rögtön elkezdjük így címszavakban visszafelé fejtve a dolgokat? Az, hogy sikeres, hogy nézőcsúcs, tehát mindenről tudunk majd beszélni, de az első benyomás, vagy így az összkép számodra szerinted milyen volt?
Hát alapjában véve talán a szokásosnál stresszesebb volt, mert egyrészt ugye be kellett fejezni időre a beruházásokat, és elfoglaltuk a végleges helyét, ugye a padok épületben mindenki elfoglalta a végleges helyét, a versenyirányítás, a médiaközpont és minden egyéb, úgyhogy most vizsgázott teljes egészében a beruházás. És hát nem volt egyszerű, mert sok minden, hogy mondjam, hátráltatott minket, de azt gondolom, hogy ilyenkor ez mindig elfelejtődik, hiszen tényleg egy nagyon sikeres nagy díj volt. Mindenféle szempontból, azt gondolom, hogy pénzügyi szempontból is, sportdiplomáciaiban is, és hát nézőcsúcs is volt.
Összességében milyen beruházások készültek el? Ugye ez folyamatában zajlott, ugye ez egy hosszú folyamat volt. Most már elkészült minden, vagy még esetleg lesz bármi hátra, és pontosan mik azok, amik elkészültek?
Hát azok a szükséges beruházások készültek el, amelyek kellettek ahhoz, hogy 32-ig a szerződés életben maradjon, mert ha ez nem lett volna, akkor 26-ba, tehát most lett volna az utolsó Forma 1-es futam Magyarországon. De ugye két évvel ezelőtt elkészültek a közművek, hiszen a 85-ös közművek azok botrányos állapotban voltak, teljesen úgy áramellátást kapott ez a 125 hektáros ingatlan, illetve vízellátás, szennyvízelvezetés és minden ilyen. És elkészült a műveleti operatív központ a második részben, és egy irodaház, illetve hát a legnagyobb a padoképület, a padoknak, a depónak a szélesítése 19 méterrel, és a főlelátó és a rendezvénytér, minden új. Úgyhogy ezek minden készültek időben, hála jó Istennek.
Hogy fogadták akár a csapatok, akár mit tapasztaltál így járva kelve, mondjuk az FIA illetékesei közül, hogy mennyire voltak elégedettek azzal, amilyen fejlesztések megvalósultak?
Hát tavaly már leesett az arcuk, hogy egyáltalán, hogy hova érkeztek, mert mindig megszokták, hogy a kis retro pályánkra jöttek, ami olyan, hogy tehát tényleg a garázsok is, ugye a főépület, ami 330 méter hosszú, gyakorlatilag ugye 12 méter széles volt, most pedig 21 méter széles lett. Régen 4x12-esek voltak a boxok, most pedig 7x21-esek, ami a szabvány. Tehát annyira más lett az egész, ugye ahol a motorhomok vannak hátul, az is egy hídszerkezettel több mint 400 méteren ki lett szélesítve, gyakorlatilag 19 méterrel a depó, most már nagyon jól elférnek a motorhomok, és minden új, nem? Nagyon nehéz ezt így elmondani, hogy mi minden változott, gyakorlatilag teljes mértékben új lett. A padok klubnak a befogadó képessége 900-ról fölment 3600-ra, úgyhogy minden, ami kell ahhoz, hogy az elkövetkezendő 20-30 évben ne kelljen ehhez hozzányúlni.
A összességében egyébként ugye 2032-t említettél a szerződés időtartamát illetően. Meg lehet azt fogalmazni, hogy mekkora nagy dolog az, hogy ugye Monzához, Monakóhoz hasonlóan a magyar nagydíj az, ami ténylegesen stabil, állandó pontja az elmúlt 40 évnek, és tehát ez lehet, nem tudom, szavakban kifejezni, vagy forintosítani, mert azért ez én szerintem ilyen felfoghatatlanul nagy dolog.
Hát szerintem forintosítani lehet, hiszen az elmúlt időszakban rengeteg számítás készült arról, hogy a befektetett források azok mennyire térülnek meg nemzetgazdasági szinten, vagy mennyivel járulnak hozzá a magyar GDP-hez, ezt ki lehet mutatni. Én az utóbbi időben azt láttam, hogy ez a vita, ami 10-15 évvel ezelőtt zajlott, hogy ez mennyire drága rendezvény, ez most nem volt annyira aktuális éveken keresztül. Nyilván most a kormányváltás folyamán, illetve itt sokszor olvastam olyan cikkeket, amelyek megkérdőjelezik, hogy kell-e Magyarországnak egy ilyen drága rendezvény. Én azt gondolom, hogy ezt az aktuális kormányzatnak kell eldönteni. A Hungaroring Sport Zrt. Végrehajtja a kormány által eldöntött határozatokat, és végrehajtja azt, hogy megrendezi a versenyt, letárgyalja ezeket a feltételeket, és a kormánynak el kell dönteni. Szerintem rendkívül előnyös és soha nem visszatérő alkalom, hogy ebben a világsorozatban, ahol Las Vegas-tól kezdve Miami-n keresztül olyan gazdag arab országok vannak, mi is ott vagyunk, és annak ellenére, hogy a mi piacunk akkora, amekkora, ők ide jönnek minden évben, és teltházas versenyt rendezünk, szerintem ez pénzben nehezen kifejezhető.
Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozott az M4 Sportnak a hétvégén, és nagyon elégedettem, pontosan ugyanezeket említette, amit te is, hogy ez egy óriási nagy dolog, úgyhogy ez mindenképpen a folytatás nézve is egy nagyon-nagyon bíztató dolog. Viszont Zsolt, engedd meg, hogy egy picit visszaugorjunk az időbe. Nyilván ez egy folyamat, az egész szervezés meg a futammal ugye csúcsosodik ki ez a történet. Nagyságrendileg, amikor már hogyha Forma 1-es hasonlattal akarok érni, a célegyenes ráfordító kanyarban vagytok, tehát amikor közvetlenül a verseny előkészületei, vagy az utolsó simítások zajlanak, azok mikor kezdődnek el egy ilyen hétvégét illetően?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani. A 27-es futam szervezése elkezdődött hétfőn.
Az igen.
Online lettünk a jegyekkel, tehát a jegyárusítás elindult, és már van olyan szektor, ami el is fogyott. És ez egy folyamatos munka, azt tudni kell, hogy a mostani Hungaroring az folyamatosan ki van használva, hiszen most is Pirelli teszt van, itt maradtak, folyamatosan a jövő évben sincs már szabad időpontunk, és a Forma 1 nyilván egy verseny a sok közül, illetve a legnagyobb verseny természetesen, és a Forma 1 nagyon kell ahhoz, hogy a jegybevételből a Hungaroring eltartsa ezt az egész ingatlant, a sportingatlant, és megrendezze a versenyt. Erre büszkék vagyunk, hogy a rendezéshez nem kapunk állami támogatást, és nem is kaptunk soha. És ennek pályának a kihasználtsága nagyon magas, és folyamatos munka van, tehát mi nem állunk le, hiszen a pálya hasznosítása, az off-road center, a vezetéstechnikai centrum, illetve az összes többi, az mint vállalkozás működik, De a Forma 1-es futam rendezése az folyamatos, tehát egyeztetni kell a minisztériummal, most azért ugye váltás történt, itt is mindenkivel le kell ülni, átbeszélni, hogy eddig hogy volt, hogy lesz ezután. Úgyhogy a csapatunk, aki mondjuk 52 főből áll, az nem egy nagy vállalat, de azért 52-en keményen álljuk a sarat és folyamatosan dolgozunk, ők már dolgoznak a jövő évi futamon.
Ami érdekesség volt, illetve újítás volt, hogy minden kanyar kapott egy nevet, vagy egy elnevezése. Ez ki választotta ki, hogyan alakult ez ki? Kicsit mesélj erről, kérlek.
Hát tavaly volt egy szavazás a szurkolók körében, ez már évek óta fölmerült, hogy ugye tradicionális pályákon vannak a kanyaroknak nevei, vagy adnak nekik, vagy pedig ráragad egy-egy kanyar valamilyen esemény kapcsán, a név valakihez kötődik ez a kanyar, és ez régi igény volt a szurkolók felől, és ezt idén megléptük. Szerintem nagyon jól sikerült, éppen most tegnap kaptam Stefano Dominicalitól egy köszönő levelet, tényleg nagyon kedvesen írta, és hogy direkt megemlítette, hogy tényleg az Alézivel, amikor ünnepeltük, ugye a 11-es kanyar az Jean Alesiről kapta a nevét, ugye tenyerelt is ott egy ilyen gyurmába, az összes csapatfőnök kijött a kanyarba, és ott megünnepeltük. Annyira jó volt látni a Jean Alesit, mennyire szereti tényleg az egész Forma 1-es cirkusz, és ezt említette, hogy ez mennyire megható és klassz ünnepség volt. És szerintem egészen kiválóra sikerült, és Jean Alesi is nagyon, nagyon jól vette, meghatódott, nagyon megköszöntett, tényleg vendégül láttuk, és nagyon örült.
Összességében egyébként, ahogy néztem, illetve a helyszíni tudósító kollégáink, amikor jelentkeztek, nagyon sok számomra, illetve szerintem a jelenlévők számára is kifejezetten érdekes, mondjuk úgy, hogy betét program, például ugye csocsózás, vagy éppen a kajakkenu, ami megjelent a ringen. Ezeket a programokat ki választja ki, milyen volt a fogadtatása, hogyan alakulnak ezek?
Ezeket a programokat azért azt tudni kell, hogy amióta Liberty van, tehát mondjuk a Covid óta elképesztően megnőtt a feladatunk. Tehát régen 6-8 ember egyeztetett a FOM kollégákkal, most pedig legalább 50-60 emberünk dolgozik azon, hogy egyeztessük a versenyen kívüli programokat. Tehát most is elhangzott a megbeszélésen, ahol a miniszterelnök úr is ott volt, hogy tényleg a Liberty azt akarja, hogy ezek egyhetes fesztiválok legyenek, ne csak a versenyen érezzék jól magukat, hanem egy-egy fesztivál legyen a kerítésen belül, a pályákon belül, és rengeteg program legyen. És amikor ezeket a programokat már elkezdjük egyeztetni a jövő évre vonatkozóan, akkor mindig földobunk lehetőségeket, és akkor a csapatok választanak el körül. Általában, miután az Olimpiai Bizottság elnöke is vagyok, szeretem bevonni az olimpikonokat, az olimpiai bajnokokat, vagy a hagyományos sportágaink résztvevőit, és ezt viszont nagyon-nagyon jól veszik a pilóták, és ők választották például a kajakozást, úgyhogy ma mint ilyen ergométeren kajakoztak, úgyhogy jól szórakoztunk, meg az összes többivel, meg nagyon sok olyan programot is vállalnak a pilóták tényleg, akik olyan gyerekekkel találkoznak, hátrányos helyzetűekkel, sérült gyerekekkel, különböző ilyen programokon vesznek részt, és ez hozzátartozik ez a rendezvényhez.
Ugye, ha jól tudom, most idén a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől is érkezett 10 gyermek, akik kilátogathattak, de hát képviseltette magát tulajdonképpen a magyar, meg nem csak a magyar, hanem a nemzetközi, hát nem szeretem ezt a kifejezést, de nem nagyon tudom másként megfogalmazni, celeb világ is. Én nagyon érdeklődve figyeltem magyar sportolókat, például Bánhidi Bencét, hogy mekkora rajongással tud Max Verstappen iránt lenni egyébként. Mi az, amit ezekből jut bármire időd egyébként ott járva kelve közöttük egy-két jó szóra maradva például Bánhidi Bencénél?
Hát Bencével amúgy is jóban vagyunk, de az összes sportolóval. Az például nagyon meglepő volt, hogy ugye Gulyás Michellel bemondtunk a szabadedzésen, a Ferrari garázsából követtük a szabadedzést, meg hallgattunk bele itt a pilóták beszélgetésébe, és akkor utána Gulyás Michelt felkérték arra, hogy például adja át az időmérő után, aki megnyerte az időmérőt, annak a díjat. Ez például egy óriási dolog volt, hogy olimpiai bajnokunk tényleg ott volt, és mondjuk 100 millióan nézték azt, hogy ő átadja ezt a díjat. ez tényleg egy olyan lehetőség, de hát az összes sportolóval nagyon örülök, hogy ennyire szeretik, és tényleg a Forma 1 világát különösképpen nagyon sokan rajonganak és kedvelik, és nagyon jó, amikor egy-egy sportoló tényleg belekukkanthat itt a kulisszák mögé. Hát én meg már 16 éve csinálom, tehát nekem nem annyira újdonság.
Szerelem ez? Vagy hogyan éled meg ezt, hogyha most a 16 évet említed? Mert azért ez, szokták mondani, hogy gombózból is lehet sok, de ezt most pozitív értelemben akarom inkább mondani, mert azért ez 16 év alatt sok mindent láttál, megéltél, szóval szeretet, szerelem, mi ez, amit érzel ez iránt, az egész iránt?
Hát elsősorban felelősségteljes munka. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez csak a csillogásról szól, azt gondolom, hogy mint operatív törzs vezetője, amikor egy hétvégén 310 ezer ember látogat ki, ott pillanatokon belül az operatív törzsnek dönteni kell, hogyha bármi vészhelyzet van, és az az egyedül a te felelősséged. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy inkább a felelősséget és a munkát érzem ebben, mint a csillogást és a szereplést. Amúgy sem vagyok egy nagy szereplős, és ezt nem szeretem. Úgyhogy nyilvánvaló, ez nagyon sok, ez a 16 év, én nem gondoltam volna, hogy eddig fogom csinálni, de hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, azért már nem vagyok annyira fiatal. De azt gondolom, hogy inkább azt tudnám mondani, hogy büszkeséggel tölt el, hogy 2010-ben milyen állapotban vettem át ezt a céget. És amikor a sajtótájékoztató volt 2010-ben, pontosan emlékszem rá, hogy azt nyilatkoztam, hogy mivel én a piacról jöttem annak idején, tehát nekem piaci cégeim voltak, cégvezető voltam, hogy azt gondoltam, hogy egy állami vállalatot is lehet tulajdonosi szemlélettel irányítani, és ha visszanézek az elmúlt 16 évre, akkor egy professzionális céget építettünk föl, ami jól működik, és 100%-osan állami tulajdonú vállalat, de mégis azt gondolom, hogy piaci alapon is szinte megállja a helyét. Természetesen az államnak ott kell állni mögötte, a jogdíjakat fizetni kell, hiszen ez állami feladat Magyarországon, is állami garancia van rá, de a céget piaci alapon működtetjük, és azt gondolom, hogy erre lehetek büszke.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal túlsó végén Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója, témánk pedig természetesen a nemrég befejeződött, véget ért Formula 1-es magyar nagydíj és annak mindenféle aspektusa. 310 ezer néző, ez önmagában kimondva is egy brutálisan nagy szám. Mi az első gondolat ilyenkor, amikor ezt a számot meghallod, meglátod, vagy amikor kiderült, hogy rekord elégedettség, de nem megelégedettség? Mi az, ami ilyenkor átfut az ember fején?
Pontosan úgy fogalmazunk, hogy 310 ezer ember résztvevő volt, ugye ebbe benne van, azért bele szokták számolni, de beleszámolja az FIA is, meg a FOM is, azt a 9200 embert, aki nap mint nap dolgozik bent kerítésen
9200,
belül.
9200, jól hallottam?
Igen. Ennek a 60%-a külföldi, 40%-a magyar, de ők állandóan minden nap ott vannak bent, és egyébként kerítésen kívül körülbelül még 4000, aki benne van a munkában, tehát itt egy nagyon komoly szervezet működik, hogy itt minden rendben legyen. Természetesen a számokat láttuk, és ugye ez kétféle dolog. Egyrészt, ha jó a jegystratégia, és jól tudjuk eladni a jegyeket, ez látszik, és ez egy nagyon nagy munka. Másrészt most a Forma 1-nek tényleg nagy a vonzása. Most jó a világbajnokság is. Nagyon jó a helyszínünk, ezt már sokszor mondtuk azt, hogy nagyon, nagyon jó az, hogy Budapest közelsége ennyire jó közönséget vonz a magyar nagydíjra. Tényleg negyed óra, fél óra alatt kint vannak a belvárosból, nagyon jó körülmények, szállások vannak, jó szórakozási lehetőségek. Tehát Budapest közelsége elképesztő módon dob a magyar nagydíjon. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ezeket a számokat tudtuk hozni idén.
Arról van kimutatásatok esetleg, hogy milyen módon oszlik meg ez a nézősereg? Mennyi magyar, mennyi külföldi, és a külföldiek között kik voltak legtöbben?
Természetesen megvan minden szám. Hát azért a 80%-a az külföldi, aki kilátogat, és hát itt a hollandokat tudom említeni, németeket, angolokat, osztrákokat, olaszokat, akik jönnek, de nagyon sokan jönnek Romániából, Lengyelországból főleg. Úgyhogy a környező közép-európai országokból is sokan látogatnak, hiszen itt ez a futam, ami számukra elérhető, vagy könnyebben elérhető, és nagy szeretettel jönnek is.
És ugye, ahogy jól emlékszem, azt említetted, ugye, hogy a 27-es futam jegyértékesítése elkezdődött, és már van olyan tribűn, vagy van olyan szakasz, ami már elkelt, és már van olyan rész, ami...
Igen. Így van, ez mindig így szokott lenni. Ilyenkor van lendület, és akkor rögtön online vagyunk a jegyekkel, és akkor jól fogynak.
Beszéljünk egy picit a trófeáról, amit a győztes kap. Ugye tavaly kalandos utat járt be, ha lehet így fogalmazni, vagy kalandok közepette alakult a sorsa. Idén milyen trófeát kapott a győztes, kitől érkezett, és hogyan nézett ez ki a gyakorlatban?
Hát ez most már évek óta ugye a Herendi porcelán gyár szállítja, és tőlük rendeljük ezeket a trófeákat. Már nagyon nem is tudom mióta, mióta Fettel kiverte a cirkuszt, hogy milyen jó ez hogy mondjam, mennyire hiányzik neki a porcelán, és akkor gyakorlatilag azóta ez van, és minden évben ugye nagy casting van, hogy akkor milyen dizájnnal, milyen színösszeállítással, és akkor azt kiválasztjuk időben, és ugye három vázaszerű szokott lenni, és a konstruktőrinek pedig egy nagy tál, ami meg szoktunk rendelni, és akkor minden évben ezt bemutatjuk. Idén is egy nagyon szép színösszeállítás, ez kézzel festett, nagyon igényes, nagyon szép. Nem tavaly volt, amikor azt hiszem a Norris összetörte, hanem nem is tudom mikor, 2-3 évvel ezelőtt, azt hiszem arra utaltál.
Igen, bocsánat, igen, összekevertem, így van, igen, én tavalyra emlékeztem, de igazad van valóban. Igen,
most... igen, megint a Norris ott nagyon féltem, hogy dobálja is, és... Hát igen, nem egy olyan dolog, amit engedni kell dobálni. Hamilton szokta mindig földobni, aztán akkor megbeszéltük Herendel, hogy nagyon leragasszák a tetejét, hogy ne lehessen, mert földobja, és akkor ott elrepül a teteje, az is nagyon drága és pótolhatatlan.
Igen, viszont ugye ez most szintén különleges pillanat volt, mint ahogy az is egy különleges pillanat volt, hogy ezen a Magyar Nagydíjon mutatkozott be az új safety car, ugye egy picit megint egy olyan különlegesség, újdonság, ami ide köthető, vagy ide kötődik. Nyilván a biztonsági autónak szerencsére nem sok szerepe van, de azért mégiscsak ez szintén egy fontos dolog. Mennyire van ilyenkor, nem tudom, lehetőséged megnézni, benézni, rápillantani, akár mondjuk egy biztonsági autó esetében, hogyha valamilyen újdonság van?
Hát azt láttam, de utólag hallottam én is, hogy ez a új biztonsági autó. Hát még régen lelkesen körbejártam, meg ki is próbáltam, de őszintén szólva idén fogalmam se volt, úgyhogy nem tudtam ezzel foglalkozni. Ezek mindig a látványos részei a dolognak. Én nekem most voltak egyéb gondjaim is, mint a safety car-ral foglalkozni, de láttam, hogy gyönyörű volt a festése is, meg amúgy is. Én ezeket nagyon szeretem. Úgyhogy nagy fan vagyok ilyen szempontból, de csak így kívülről.
Versenyzők között van olyan, akivel kifejezetten, nem tudom én, jó közeli nexusod van, esetleg van lehetőséged ilyenkor arra, hogy két szót tudtok váltani?
Hát nem is tudom. Egy-két szót igen, de alapvetően nekem nincs dolgom a versenyzőkkel. Én nem vagyok ez a oda megyek és majd szelfizünk című történet. Abszolút... Nem, én dolgozom, tehát tudom, hogy furán hangzik, és ez a Forma 1-nek a látványos része, de aki ezt a céget vezeti, az azt gondolom, hogy azokkal a dolgokkal törődjön. A Toto Wolffal most beszéltem, hogy az aszfalt állapotáról volt szó, és ők hisztiztek a legjobban, teljesen jogosan, mert nem sikerült annyira az aszfalt. Voltak gondjaink, de aztán tisztáztuk, úgyhogy maximum ilyen dolgokról szoktunk beszélni.
Világos. 15 óra 23 perc a pontos idő, a telefonvonal túlsó végén Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hamarosan innen folytatjuk majd a beszélgetést, a zene, illetve a hírek után.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Thank you.
A magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Aranyérmes lett a női karcsapat a hongkongi VB-n. Rendkívüli vízpótlásra volt szükség a körösökön. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Aranyérmet szerzett a Battai Sugár Szűcs Luca Spíz Anna Katona Renáta összeállítású magyar női kart válogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, még Spíz először ünnepelhet VB elsőséget. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai, és férfi tőrben Dósa Dániel is. Az is eldőlt a vívó VB-n, hogy a nyolcad döntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbaj tőrcsapat végül a tizedik helyen végzett. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényét. A Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Kristianstad csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen szeptember második hetében. A veszprémiek a Porto mellett a tavalyi döntős Füksze Berlinnel, valamint a Partizán Beográddal mérik össze tudásukat, még a Szeged a Kristianstad mellett a dán Giogével és a portugál Sportinggal játszik a csoportkörben. A Letriga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedón Vardar Skopjét a labdarúgó konferenciliga selejtező második fordulójának visszavágóján. És a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek csütörtökön tovább jutnak. A győriek egy hete 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi Átert Viszennel szemben. A győri visszavágó csütörtökön 19 órakor kezdődik, amelyet a Nemzeti Sportrádióban és a Duna Wordön is élőben követhetnek majd.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Soha nem volt még szükség olyan vízpótlási intézkedésekre a körösök vidékén, mint idén. A vízügy egész évben nyári duzzasztási szinteket tart. A békési és békés Szent Andrási duzzasztó által visszatartott vizet juttatják el a csatornákba. A kövizik területén kiépített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel. A Körös-Maros Nemzeti Park vezetőivel egyeztetve bő egy hónapja megkezdték 6 holták feltöltését is. Az ország háromnegyedét sújtó asszály miatt rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és az intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. Szerbiát is elérte a hőhullám, a következő napokban 35-40 fok közötti nappali csúcs hőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása. De a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást, eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Ahol végeztek az oltással, elkezdték feloldani a kijárási tilalmakat, és több településre visszatérhettek a lakók.
Közlekedés.
A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek. Mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat.
Időjárás.
Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél, éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my addicted to you.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 38 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél. Folytatjuk a Hazafutást, és ahogy ígértem a híreket megelőzően, továbbra is itt van velünk telefonon Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója és a MOB elnöke. Sok témát érintettünk már Zsolttal a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjjal kapcsolatban. Az fogalmazódott meg itt bennem, bennünk itt a szerkesztőségben a 310 000-es adatot, vagy nézőcsúcsot látva, halva, hogy ha lenne magyar érdekeltség, akkor szerinted mi lenne a helyzet, hogyha már így is ilyen csúcsokat dönt a Hungaroring, és látsz olyan reális magyar versenyzőt, aki idővel oda kerülhet a Formula 1 mezőnyébe?
Hát a pályánk jelenlegi állapotában ez a maximum, amennyit be tud fogadni. Tehát Ugye most a csütörtöki fanzone napon most már többen voltak, hiszen ott ugye arra tudunk terjeszkedni. Most a Libertyvel azt beszéltük, hogy ezeknek a Forma 1-es futamoknak egy hetes fesztiváloknak kell lenni, ami szerintem tényleg jó ötlet. De az, hogy több, a futamra többen látogassanak ki, ahhoz azért komolyabb fejlesztések kellenének, új a régi lelátókat le kéne cserélni, a bevezető utak, tehát azt gondolom, hogy a befogadó képesség az korlátos. Az biztos, hogyha magyar pilóta lenne, akkor az arány az más lenne. Tehát akkor biztos vagyok benne, hogy a sokkal több magyar jönne ki szurkolni a magyar pilótának. Hát, hogy van-e esély, ugye Molnár Martin most azért nagyon jó szerepel a brit futamban, de hát azért hosszú az út a Forma 1-ig, és azt látjuk azt, hogy ez egy drága sportág. Bármennyire is tehetséges vagy, az oda vezető út az elképesztő sok pénzbe kerül. De nagyon bízunk benne, hogy egyszer lesz természetesen. Nagy dolog volt, hogy Baumgartner Zsolt személyében volt már magyar pilótánk.
Igen, és egyébként látva azt, hogy Baumgartner Zsoltot a mai napig fogadják, vagy ott ebben a közegben, hát tényleg egy közülük egyébként ilyenkor egy kicsit így meghasad az ember szíve, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne még több Baumgartner Zsoltunk. Gyulai Zsolt, az Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója a telefonvonal túlsó végén. Picit, ha előre nézünk, Zsolt, milyen tárgyalásokat sikerült folytatni, ez a 2032-ig tartó szerződés esetleg bővíthető-e, szóba került ez, akár a miniszterelnökkel, akár bármilyen FIA illetékessel, amikor tárgyaltatok?
Természetesen, hiszen van a szerződésünkben egy plusz 5 éves opció 35-ig, de ugye a mostani találkozó arról szólt, hogy az új kormány képviselői, Pósvai miniszter úr, aki ehhez tartozik, a belügyminiszterhez tartozik a sport és a Forma 1-es cég is, Kapitány István, akit régi ismerősként üdvözöltek, ugye őt azért benne volt ebben a nemzetközi körforgásban, és nagyon jóban van Stefano Dominicalival is, a Ferrari sokkal is, ugye ez látszódott. Részt vettünk ezen a tárgyaláson, ami azt gondolom, hogy egy udvariassági tárgyalás, beszélgetés volt, és az viszont nagyon pozitív dolog volt, hogy nem is tudom, 20 év után jött ki magyar miniszterelnök a futamra, és adott át díjat. Ezt nagyon értékelték az F1-esek, sőt, ugye ezért eljött idén Derek Cheng úr is, a Liberty igazgatója, főnöke, itt volt a Magyar Nagydíjon, és találkozott is a miniszterelnökkel, úgyhogy legmagasabb szinten képviseltette mindenki magát, ez mindenféleképpen jó a Magyar Forma 1-nek.
Nem feltétlenül a Formula 1-hez kapcsolódik, de mégis a Hungaroringhez kapcsolódik, és szintén nagy érdeklődésre számot tartó esemény. A MotoGP, amelyel kapcsolatban mindenféle sajtóértesülés meg pletyka kering, bármit azzal kapcsolatban meg tudsz erősíteni, vagy milyen átalakítása, kell-e bármilyen átalakítása 2028-tól a Hungaroring fogadhassa a MotoGP-t?
Hát a pletykák és a különböző tényleg cikkek keringenek, és nem sok valóságtartalma van általában, úgy látom, ez most manapság nagy divat, hogy mindenféléket mondanak. A tény az, hogy jelen állapotában a Hungaroring nem alkalmas MotoGP megrendezésére, hiszen 2020-ban a kormány úgy döntött, hogy külön MotoGP pályát épít a mi bánatunkra, és a tervezés folyamán lehetett volna úgy tervezni a mostani beruházást, hogy átalakíthatnánk a ugye, kombi pályával, hogy Silverstone vagy Ausztria is van. Ugye itt azt kell megérteni, hogy a bukóterek nagysága és összetétele más, tehát alapvetően a 14-es kanyarban a bukótér kicsi, ott el kell hordani hegyet és új lelátókat építeni, az egyes kanyart vissza kell vágni, ez teljesen egyértelmű, az egyes kanyarban kicsi a bukótér, nem tudsz arra felé menni, tehát a motorosoknak rövidebb lenne az egyes kanyar. A sikánt át kellene vágni, és a 12-es kanyart is át kellene vágni, hiszen az nagyon éles a motorosoknak, és ez mind bukótér átalakítással és rázókő átalakítással jár. Úgyhogy ez egy nagy feladat. Én nagyon örülnék neki, mert a bukóterek átalakításával a régi sok karbantartást igénylő lelátók is megújulásra kerülnének, és akkor már úgy néznek ki a pálya, mintha be lenne fejezve. De ez nem a mi döntésünk. Az opció ott van, hiszen a Liberty megvásárolta a többségi tulajdonát a Dornának, tehát a MotoGP tulajdonosának. Úgyhogy meglátjuk, hogy a jövő mit hoz. Ez nem a Hungaroring döntése. Sokszor hangsúlyozom, hogy a Hungaroring végrehajtja a kormány döntését, és szerintem ez így lesz a jövőben is.
Világos. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Az elmúlt 3-4 órában Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatójával sikerült egy picit körbejárni a hétvégi Magyar Nagydíj kulisszái mögé, és egy picit bepillantani, hogy mi történt a nézőcsúcsról, és sok minden egyébről tudtunk beszélni. További jó kerékpározást a Balaton partján, és kis aktív feltöltődést a további feladatokhoz. Zsolt, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk. A folytatásban pedig Tadej Pogacsárról lesz szó, aki 5-5-ször nyerte meg a Tour de France 3-7-es franciaországúti kerékpáros körversenyt. A szlovén kerékpáros több mint 6 perces előnnyel végzett az éren a belga Remco Evenepoel előtt. Pogacsár elsőprő sikeréről és a verseny további érdekességeiről Somogyi Zsófia beszélgetett a Tour de Hongrie versenyigazgatójával, Szilasi Lászlóval.
A szlovén Tadej Pogacsár 5. alkalommal nyerte meg a Tour de France, több mint 6 perces előnnyel a belga Remco Evenepoel előtt. Ugye 2020, 2021, 24, 25 és most ugye idén meg tudta nyerni a Tour de France, és ezzel csatlakozott az ötszörös Tour győztesek mellé, ugye Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Hindurian mellé, és ez ugye jelenleg a rekord. Beszéljünk nyilván Pogacsárról elsősorban. Mennyire lehet már azt mondani tényleg, ahogy látjuk a dominanciáját, amit évről évre bemutat, hogy ez annyira neki volt ez a Tour de France is megírva? Nyilván majd Vingegaardról is beszélünk. Meglepetés vagy nem meglepetés az, hogy ötödikre is megnyeri?
Semennyire nem meglepetés, sőt, meglepetése nem ő nyerte volna meg az előzmények tekintetében. És én mindig azt mondom, a legjobb azoknak a véleményére adni, akik egy adott szituációban már voltak. Tehát amikor az Eddy Merckx azt mondja, hogy szerinte is a Pogacsár a legsikeresebb, legnagyobb kerékpáros, országúti kerékpáros, aki eddig megszületett, akkor azt elhihetjük.
Mi az ő legnagyobb erénye? Megnézzük azt, ahogyan ő egyszer csak ugye megjelent és elkezdett egy olyan szintű dominanciát építeni, meg egy olyan emberfeletti erődemonstrációt bemutatni tényleg a Grand Tourokon is, hogy már sokszor ugye az is egyik oldalán ott van, hogy már kicsit idézőjelben unalmasá tud tenni egy komolyabb versenyt, mert olyan hamar tud olyan komoly előnyre szert tenni. Szóval mi az, ami őt tényleg ezen a szinten tudja tartani?
Minden olyat, amit az összes többi nagy sportolónál is, tehát egyrészt rendkívül tehetséges, másrészt nagyon kitartó, alázatos, és hát van mögötte egy fantasztikus csapat. De ezt nem szabad elfelejteni, hogy ezek ilyen 100-120 fős nagy vállalatok mondhatni, akik a World Tour csapatokat csinálják, tehát egy óriási szervezés és organizáció működik tökéletesen, aminek az egyik, zárójelben legfontosabb csavarja az a Pogacsár. De ennek rendszerben kell jól működni ahhoz, hogy ezek az eredmények a versenyzőktől így kijöjjenek. Nem tudok ennél többet mondani, tehát láthatjuk nap mint nap a képernyőn, hogy tulajdonképpen alig van rossz napja, és szerintem ez egyébként a legnagyobb erőssége. Ezt nagyon nehéz a versenyzőkből kihozni, hogy ennyire sok napon át, ennyire fókuszáltan tudják kiadni magukból a maximumot. Ebben mindenképpen a mezőny fölé nő, tehát a mentális részt azt én nagyon fontosnak gondolnám ebben az egészben is, és ebben szerintem ő borzasztó erős. Nyilván fizikálisan is, persze, de az, hogy ennyire rá tudja, úgymond úgy szoktuk mondani, rá tudja kényszeríteni az akaratát a mezőnyre, és ezt egyre meg tudják valósítani, ez valóban egyedülálló.
Ugye ő az UAE versenyzője, gondolom, hogy iszonyatosan a profizmus az jelen van, de azért ez sok csapatról elmondható még. Mennyire jó az összhang ilyen szempontból, ha lehet ezt a szót használni egyáltalán, mondjuk nem tudom, Pogacsár bármely más komoly, profi, magas szintű csapatnál ugyan ilyen eredményes tudna lenni, vagy tényleg itt azért itt a csapatnak is kulcsszerepe van?
Kulcsszerepe van, tehát biztos, hogy nagyon eredményes tudna lenni. Honnan jött a csapat? Alapvetően egy régi olasz csapat a licensze folytatódott, úgymond ezzel az arab beszállással, beszálltak ugye a UAE-sok pár évvel ezelőtt, és ezzel együtt jött egy ilyen óriási tőkeinjekció is. Tehát a UAE ugye jelen pillanatban a World Tour csapatok közül is a legnagyobb költségvetéssel rendelkező csapat, szóval ott még közöttük, a 18 World Tour csapat között is igen nagyok az eltérések. Ezért van az például, hogy vannak olyan csapatvezetők, mint például az EFS, Jonathan Waters, akik azt szorgalmazzák, hogy azt forgalmazzák, hogy szükség lenne egy fizetési sapkára, mert az rendben van, hogy a Pogácsár keres 6-8-10 millió eurót, de hogy a többiek, akik mellette vannak, azok is olyan nagy nevű, mondjuk úgy, hogy drága versenyzők, hogy oda vásároltak melléjük még 5-6 embert több millió eurós fizetéssel. Ezt a többi csapat nem tudja megtenni. Tehát ugye azt próbálják úgymond feszegetni, hogy és ez a te kérdésedre is válasz, hogy a csapatvezetők is úgy gondolják, hogy egy gyengébb csapatban a Pogi sem lenne ennyire domináns. Akkor is nyerne, hiszen, ahogy elmondtam, ő a világ egyik legtehetségesebb és legszorgalmasabb sportolója, tehát akkor is nyerne, de nem biztos, hogy ugyanebben a dominanciával nyerne, és nem biztos, hogy ennyi verseny nyerne, ha nem egy ilyen erős sor lenne mellette. Tehát, hogyha megnézzük a segítőket, nézd meg, mit csináltak, megvették a Del Torót. Uh-huh. Ugye a Del Torónak 11 World Tour-os ajánlata volt, miután megnyerte az U23-as Tour de France-t, a Tour de l'Avenir. 11 World Tour csapathoz írhatott volna alá. Ez egyébként kimagasló, tehát a legjobbakat is 2-3-4 csapat szokta megkeresni ajánlattal, a 11 az kimagasló. Mit csináltak? Megvették. Így nem kell egyrészt nem kell ellene versenyezni, másrészt megvan a világ egyik legjobb segítője, harmadrészt hosszú távon pedig számíthatnak rá, például amikor a Pogi már abba fogja hagyni, hiszen közöttük ugye azért elég meg korkülönbség van, akkor az ő saját nevelésű versenyzőjük, a saját rendszerükben nevelkedett versenyzőjük, kal szeretnék folytatni ezt a dominanciát. A Del Torónak már majd nem kell elmagyarázni, amikor úgymond hirtelen oda kerülsz, hogy itt mi a rendszer, hanem ő abban a rendszerben vált komoly elit sportolóvá. Automatikusan tudni fogja.
Ha már Del Torót, Iszák Del Torót említetted, akkor mennyire segítette ugye Pogacsárt a Tour de France alatt, de mondjuk volt olyan jelenet is, ahol ugye fordított helyzetben volt ez a felállás, ugye Pogacsár úgymond idézőjelben, úgymond átadta a szakasz sikert csapattársának, ugye a második szakasznál is volt egy ilyen, hogy Del Toró akkor meg tudja nyerni, illetve 20. szakasznál is az volt, hogy nagyon sokat dolgozott Pogacsár azért, hogy Del Toró ott tudjon maradni a jó pozíciókban, de hogy látod egyébként ezt a fajta, mondhatjuk talán sportszerűnek is, csapattárs felé egy ilyen, egyfajta alázatnak, vagy mi mindenről szólt ez? Voltak olyan kritikus hangok is, amik egy picit talán a sportszellemiségét ilyen szempontból felhozták, megkérdőjelezték, hogy most itt akkor Pogacsár így miért idézőjelben adja át a sikert, szóval te hogy látod ezeket a jeleneteket, és tényleg ezt, hogy végül is Del Toró ott tudott maradni a pódiumon, ugye összetettben a harmadik lett, meg a fehér trikó is, ugye a fiataloknak járó fehér trikó is az övé lett végül.
Hát egyrészt ugye a csapatnak sem feltétlenül csak az a megjelenés értékes, hogyha a Pogi jön át elsőként a célon. Tehát a nézőknek valóban van egy olyan százaléka, akik azt mondják, hogy ettől egy picit unalmasabbá válik a verseny. Ha valaki más nyer ide ugyanabban a mezben, az annak a csapatnak ugyanolyan jó lehet. Ez az egyik. Tehát abban a szituációban, amikor a második szakaszon ezt átadta, akkor nyilván ez is történt egyben, hogy baromi nagy volt a nézettség, de valaki más nyert, és végre nem az unalmas Pogacsár. Kettő pedig az, hogy meg kell hajolni azelőtt, hogy a Pogacsár egy ilyet megcsinál, hogy beáll az Ardőes szakaszon, és másfél órán keresztül segít a Del Torónak, mert ettől is ilyen nagy versenyző. Tehát mindenféle ego és egyéb dolog nélkül hajlandó volt a hierarchiában lejjebb lévő csapattársának segíteni. De azért azt ne felejtsük el, hogy ezek a srácok, ezek együtt élnek. Tehát itt 250 napot ezek a fiúk együtt utaznak. Amikor nincs verseny, ők akkor is együtt vannak. Ezek az emberek akkor is segítenének egymásnak, hogyha egyébként ezt a például a televízió nem közvetítené. Tehát ez nem csak azon múlik, ez egy olyan mély emberi kapcsolat a sportolók között, ahol ez az adok-kapok, ez abszolút működik, és ettől szép. Vannak olyanok a nagy sztárok közül, akik mondjuk úgy, hogy nem lennének hajlandóak ide lemenni. A Pogi ebben is szerintem zseniális, hogy ezt simán gond nélkül megcsinálja, és nagyon jól megcsinálták. Tehát meg lett az eredmény. Ugye nem csak az történt, hogy ő beállt segíteni a Del Torónak, és abból a semmi lett, hanem az történt, hogy a Del Toró emiatt előnyhöz jutott. Ne felejtsük el, hogy azért is kell, mert ugye a verseny az utolsó nap befutójáig tart. Most képzeld el azt a szituációt, történt volna valami a Pogacsárral mondjuk akár az utolsó napon, és akkor a saját csapattársad hol áll az összetetben? Tehát amikor be tudod hozni, amikor tudod segíteni, amikor tudod duplán, triplán biztosítani azt, hogy a csapaton belül jobb legyen az eredmény, akkor azért érdemes dolgozni. Mert nem mindegy, hogy a Del Toró mondjuk az összetett negyedik helyén állt volna, amikor a Pogacsárnak ki kell szállnia, vagy az összetett harmadik helyén állt, amikor a Pogacsárnak ki kell szállnia.
picit, hogyha a Tour de France-t a Pogacaron kívül megnézzük ugye a többi versenyzőt is, azért picit beszéljünk a többiekről, hogy összességében nagy általánosságban neked mi volt a benyomásod akár a többi nagy névvel kapcsolatban. Ugye sajnos a kétszeres győztes Dán Jonas Vingegaard sérülés miatt, kulcscsontörés miatt 15. szakasz után feladni kényszerült, úgyhogy ő kiszállt a versenyből, ugye Evenepoel lett a második, és ugye Del Toro a harmadik az összetettben, de például ugye a hegyi pontverseny végeredményét nézve az ecuadori Richard Carapaz megnyerte, és ő nyerte meg ugye a király szakaszt is, a Tour de France-on a 20. szakaszt, a fiatalok versenyét azt említettük, hogy ugye Isaac Del Toro ő nyerte meg, de a gyorsasági pontversenyt például Mats Pedersen tudta megnyerni, de akár beszélhetünk ugye a párizsi utolsó szakaszon a holland Mathieu van der Poel sikeréről, ami hihetetlen ember feletti győzelmet mutatott be, és az a hihetetlen összeesés ott a végén, ami annyi mindent elárult, akár a tavalyi Tour de France-ra visszagondolva, amit ugye betegség miatt idő előtt fel kellett adnia, és ez a párizsi siker nagyon sokat jelent neki. Szóval összességében neked mi minden marad meg, kik maradnak meg még Tadej Pogacaron kívül erről a Tour de France-ról, hogy láttad egyáltalán a versenynek a dinamikáját, alakulását?
Én nagy részt elmondtad, mondjuk úgy, hogy kulcspontokat, hogy mik történtek. Én amit még láttam, és egy picit máshonnan közelíteném, mert nekem miért volt ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó túr. Annak azt mondanám, hogy az elmúlt 10 év legjobb túra volt szerintem, hogy a versenyszervezőként, versenyigazgatót még picit máshonnan is nézem az egészet, és azt láttam, hogy borzasztó jó volt az útvonalválasztás idén. Tehát fantasztikusan hozták meg a szakaszokat, tehát akár a kezdetit, vagy a rövidább düezes szakasz. Tehát azért gondolj bele, persze rekordot ment, megverte a Pantanit egy perccel, igen, egy fele olyan hosszú szakaszon. Erre senki sem fog emlékezni, de hogy ott például meg lehetett csinálni, hiszen 2 óra 45 perc után kezdődött el a hegy, nem pedig 4,5-5 óra után. Tehát nyilván könnyebb volt megcsinálni így ezt a rekordot. De sok-sok olyan szakasz volt, ahol körpálya, és akkor ilyen stadion hangulatba mentek. Illetve még egy dolog, hogy jóval kevesebb volt a bukás is. Tehát szerintem jobban volt az útvonal megcsinálva, mondjuk úgy, hogy kialakítva, kiépítve, kevesebb volt a bukás, ezért sokkal inkább tudott szólni a verseny ezekről, amiket felsoroltál. Ezekről a nagy egyéni sportolói teljesítményekről. Nem arról beszéltünk. Az elején is például jó volt, hogy egyből az összetett ugye a csapatidőfutam és a hegyi befutó miatt egyből kialakult az összetett. Az első sprinteken nem volt az a tömegbukásos jelenet, ami nagyon sokszor sajnos van. Uh-huh. Szóval ezek adtak szerintem ehhez hozzá, és igen, tényleg a Carapaznak is, hát a hegyi trikót nem is tudom kihez hasonlítsam utoljára, de a Viránk nyert így hegyi trikót ebben a formában, meg ennyi szökésből, meg ekkora támadásokból. Az is fantasztikus volt, a Van der Poel pedig azt nyilatkozta, ugye mondtad, hogy összeesett a célban, stb. Tényleg nagyon kiajtotta magát, azt nyilatkozta a célban, hogy tavaly, amikor otthon ült betegen, és látta ezt a szakaszt, és látta, hogy a Van Aert és a Pogacar el tudnak menni ugye a Montmartre-on, már onnantól kezdve az járt a fejébe, hogy az idei évnek ez az egyik fő pillanata. Hogy ezt szerette volna, ezt a szakaszt igazából így megnyerni, ahogy megtudta. Mind összeadnám, és ebből mondanám azt, hogy így összességében egy nagyon szuper túr volt.
Vingegaardnak a bukását, azt rád hogyan hatott, vagy hogyan reagált erre, mert nem tudom, hogy mennyire lehetett arról beszélni, hogy ő még versenyben van akkor az összetettért, de nyilván úgy indult ez a Tour de France, hogy na akkor Pogacar és Vingegaard, hogyan alakította át szerinted ezt az idei versenyt, az, hogy Vingegaard kiszállt?
Ott még ugye sok volt hátra, tehát mindenképpen azt kell mondanunk, hogy ott még versenyben volt az összetettért, tehát most így utólag könnyű azt mondani, hogy nem volt verseny, de mert nem volt rossz napja a Poginak, nem történt semmi a Pogival. Történhetett volna, lehetett volna, tehát ott még azért nagyon-nagyon sok volt hátra Párizsig, még akkor is, hogyha nagy hátránya volt, de bármi lehetett volna. Hát magát a bukást, ha azt kérdezed, úgy látom, hogy igen, ez is megint a rendezői szem, hogy nagyon nehéz minden egyes vakontúrást, buckát, kiálló követ, oszlopot, nagyon nehéz ezt mind-mind-mind jól jelölni, vagy úgy jelölni, hogy semmi probléma ne legyen. Itt is ugye a jobb kanyarban lévő középső pici sziget, épített sziget okozta a bukást, ami egyébként jelölve ki volt. Szerintem hangjelzés adni nagyon sokat segített volna, ha nem is tudnak oda élő embert rakni, de mi is a tudunk, de egyébként használunk most már ilyen totemoszlopokat, amik sípoló hangot adnak, tehát tulajdonképpen helyettesítenek egy ott álló sípoló embert, és maga a hangjelzés, a sípolás, az felhívja a kerékpáros figyelmét, hogy valamire figyelnie kell, valami történni fog. Na most, amikor ott jönnek lefele 70-75-tel egy ilyenbe, ott egy másodpercnyi különbség is a féktávon nagyon sokat számít. Tehát ott például ott az a rész valahogy jobban van jelezve, akkor ha egy picivel előbb fékeznek, lehet, hogy már nem esnek el. De mondom, ez nagyon nehéz 3500 kilométeren a több tízezer ilyen apró jelzésből 100%-osan jól megcsinálni. A másik pedig, amit én egy picit taktikailag nem teljesen értettem, vagy nem gondoltam jónak, az az, hogy ugye a Campanaccio az napszökésben volt. És amikor átmentek azon a nagyon-nagyon meredek emelkedőn, ott a Campanaccio leszakadt a szökésről, utolérte ugye őt a hegytető előtt a főmezőny, amit ugye ott a Viszma vezetett, és utána a lejtmeredben a Campanaccio-t rakták előre. Uh-huh. És a Campanaccio mondjuk úgy nézte be ezt a kanyart, tehát rajta estek el a többiek. Én biztos, hogy nem a legfáradtabb embert raktam volna oda. Az, hogy ő már a nap eleje óta szökésben volt, az, hogy mutatta is egyszer a kamera visszament, mikor leszakadt, tényleg lógó nyelvvel ment föl ott a meredeken. Én nem a legfáradtabb embert tettem volna egy ilyen lejtmeredben oda előre. Ez is számíthatott. Meg hát számíthatott az éjjeli dopingvizsgálat is, meg egyébként, ha ezek mind nincsenek, ez akkor is elő tud fordulni.
Visszatérve Tadej Pogacsára még így zárásként, ugye most már ötszörös Tour de France győztes, hogyha nyer majd még egyet, akkor már ugye ő lesz az egyedüli rekorder, de megnyerte a Giro d'Italiát, kétszer a világbajnokságot is, összesen 127 profi győzelme van. Azt mondta, hogy nem gondol a rekordokra, azt nyilatkozta, de nyilván azért az embereket azért az nagyon érdekli, hogy akkor hogyan tovább. Ugye ő most 28 éves, Vueltát még nem nyert, ugye a monumentumokból is hiányzik még a Roubaix, szóval te hogy látod az ő jövőjét, az ő lehetőségeit, és ez a dominancia, ez tényleg ez meddig tartható fenn, amíg ő úgy akarja, vagy hogy látod?
Biztos vagyok benne, hogy a Vueltán fog indulni, és meg akarja nyerni, ha nem most, akkor a következő egy-két évben. A Roubaix szintén, tehát azt sem fogja annyiba hagyni, és be akarja rakni a trófeák közé, és úgy látom, hogy a következő időszakban ez a dominancia még maradhat. Nyilván most vannak nagyon jó fiatalok, akik jönnek fel, és fantasztikusak, akár a Deltúra, akár a Sexas, illetve nekem nagyon tetszett most az Evenepoel is ezen a túron, szerintem most először jött ki az, hogy mennyire jó tud lenni az Evenepoel egy 3 heteset. Én úgy érzem, hogy jobban ment, mint amikor 3 hetes nyert, úgymond, tehát ez egy nehezebb verseny volt mostannál. De egyelőre úgy látom, hogy a Poginak ez a dominanciája. Hát nézd, ő is majd elkezd ugye korosodni, idősödni, de úgy gondolom, egy 2-3 évig ez még tartható.
Szilasi Lászlóval beszélgetett Somogyi Zsófia, Tadej Pogacsár 5. Tour de France sikeréről, illetve a szlovén kerékpáros mellett szóba került a verseny egyéb érdekességei is elhangzottak. 16 óra 1 perc a pontos idő, illetve 16 óra 2 perc, hamarosan jön a Nemzeti Sportkör.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél, kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek. Kezdjük a Nemzeti Sportkört, mai vendégeink teljes nemzeti sportos különítmény. Kovács Erika, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szűcs Miklós, illetve Turi Gábor, szervusztok. Ha már Gyulai Zsolt volt itt velünk telefonon, engedjétek meg, hogy egy picit Forma 1-jel kezdjük. Mit jelent számotokra az, hogy 40 éve, illetve 41. futam volt ez, de hát, hogy folyamatosan megállás nélkül Magyarország otthont adhat ennek az eseménynek, és ez a 310 ezer fős nézőcsúcs hogyan csapódik le bennetek? Miki?
Hát nekem elsősorban azt üzeni, hogy öregszem, mert én az elsőre is emlékszem nagyon,
Addig azért tegeződhetünk, nyugtass meg.
Szerintem még.
Jó, köszönöm.
Igen.
Örülte a homlokát.
Igen, igen, mert átgondoltam, hogy Miki bácsi zamedlentek el, hogy mit mondják neki.
És már akkor se gyerekként láttam, mindegy, szóval 86-ban volt ugye az első, és nagyon, emlékszem rá, akkoriban nagyon nagy izgalommal vártuk, mert ez egy olyan különleges dolog volt, ami itt megjelent Magyarországon, ami azért nem volt...
És pont ezt akarom megragadni, hogy a jóhoz könnyű hozzászokni. Annyira természetesnek vesszük, nem?
Igen.
Hogy ez itt van, ez jár nekünk, ez nem tudom én, holott egyébként sorba állnak, és elképesztő pályák kerülnek ki a versenynaptárból, miközben a Hungaroring úgy tűnik, hogy érinthetetlen.
Nem fogom elsorolni, de Monza, Silverstone, meg még egy
Monaco.
Monaco az, amelyik az állandó.
Igen. Igen. És ugye Gyulai Zsolt is mondta az imént interjúban, hogy azért olyan társaságban vagyunk, mint Las Vegas, meg Miami, meg Sydney, szóval egészen hihetetlen társaságban, és ilyenek szerint kimozdíthatatlan ott vagyunk, hiszen 41 éve folyamatosan van.
2032-ig ugye szól a szerződés, és van benne egy 5 éves opció hosszabbításra.
És azért több pilóta elmondja, és eddig is mondták a régebbiek is, hogy ez az egyik kedvenc pályájuk, szeretnek idejönni. Most azt nem tudom, hogy mindenütt ezt elmondják-e.
Hát valószínűleg azért ez elharzik mindenhol, de biztos, hogy egyébként, hogy nem a legutálatosabb pálya, hogy finoman fogalmazzak, mert azért lenne attól egy nyomás, hogy attól nem nagyon kéne itt 40 éve futamot rendezni, hogyha a pilóták ezt annyira nem szeretnék. Tehát biztos vagyok benne, hogy egyébként valóban kedvelik ezt a pályát.
Igen, amit Gyulai Zsolt kihangsúlyozott, hogy Budapest közelsége az, hogy bármelyik belvárosi szállodából gyakorlatilag 20 perc alatt a saját boxába tud érni a versenyző, még úgy is, hogy nem helikopterrel megy, az kifejezetten extra.
Én arra emlékszem, az első ilyen, nem az első, de egy 90-es évek, 2000-es években hatalmas dugók voltak az M3-as kivezetőjén, akkor meg visszafelé. Én mostanában, nem mondom, hogy keresem az alkalmat, hogy akkor menjek az M3-ason, de mostanában ilyeneket, tehát hogy ez is minden flottabbul megy. Vannak?
Vannak.
Igen?
Vannak. Én egy pár éve voltam kint, azért ott amikor megküzdesz az elemekkel, és mire lejutsz, és besorolsz, és parkolóhelyet keresel, tehát hogy azért...
De az már a lejutás, de már a lente.
Hát oké, értem, de hogy tehát maga az, hogy ugye van egy sáv, ugye, ami a leálló sávként funkcionál, ott a VIP vendégek, a versenyzők, nem tudom, taxik használnak.
Jó, de ez óhatatlan, amúgy nem.
Persze, ez amiatt egyébként jelentősen gyorsult, igen, igen.
Meg Miki is arra felé lakik, amerre ilyen vannak időszakok, most például nem észleltem ennyire, de vannak időszakok, amikor helikoptert.
Igen.
Lehet hallani, hogy mennek ki a potentátok, vagy éppen versenyzők, teljesen mindegy, hogy ki megy oda, de hogy néha lehet így hallani, így, hát nem tömegesen, de hogy több repül ott.
Gábornak is hagyjunk szót, bocsánat, Miki, egy másodperc.
Én azt fogom mondani, én a Mikire erősítenék rá.
Hogy te is gyerek voltál még az elsőnél.
Hát, sajnos nem gyerek voltam már, eléggé idős ember. Egyébként Nizzában voltam, ez az érdekes, Nizzában voltam, és azt kell, hogy mondjam ezzel a általános kifejezéssel, hogy a Forma 1 a Magyaródi, nem is, nyilván nem Magyaródnak hívták, hanem Budapestnek, gyakorlatilag fölrakta a térképre Magyarországot, szóval most nem 2020-ban vagyunk, hanem 1986-ban, amikor úgy marhára megsértődtünk, amikor összekeverték külföldön, főleg nyugaton Budapestet Bukaresttel, és emlékszem, én Nizzától nem messze aludtunk, már nem a tengerparton, és néztük a televíziót valamilyen utcai mulatságon. És mikor kiderült, hogy tehát vágták be a képeket, tehát előző nap, tehát mindegy, és akkor valaki elordította magát, hogy én akkor beszéltem még jól franciául, és elordította magát, hogy hol van Magyarország, és akkor én mondtam, hogy itt egy magyar. És oda jöttek, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor én mondtam, hogy ez Közép-Európában van, akkor nem volt még ilyen telefon, akkor valaki mondta, akkor mondták, hogy Ausztria, és onnantól mondtam egy kicsit még keletre, és ezek lennénk, mi, de nem Bukarest. De tényleg röhely, de ez fölrakta a térképre Magyarországot. Tehát nézed a tévébe, fogalmad nincs, hogy hol ez az ország. A franciák azok egyébként egy büszke nép, tehát ugye nagy ország, hát őket nem érdekelt, vagy mindegy. És akkor úgy, és akkor elmagyaráztam, mert véletlenül ott voltam, és akkor onnantól kezdve néztek rám, hogy voilà.
És egyébként ugye mondtuk itt a pozitívumot a pilóták kapcsán, de ez ugyanez a szurtolókra is igaz, tehát Budapest közelsége, jó hely, tehát ugye 310 ezer néző volt a hétvégén, de ugyanakkor azt hiszem valami 80%-a körülbelül a külföldi.
80%-a így van,
külföldi. 80%-a külföldi, tehát ez turizmus szempontjából is nagyon erős, és egy nyilván vonzó szerintem, mert azért szeretnek a turistát jönni Budapestre, ezt ne tagadjuk.
Hát és ráadásul ugye nagyon sok szomszédos országból is özönlenek ide hozzánk, tehát hogy egyébként ilyenkor egy kicsit ki is húzhatjuk magunkat, hogy amiről ők csak álmodoznak, az nekünk ugye már itt van. Na ennyit a Forma 1-ről, mivel Gyulai Zsolt volt ugye a vendégünk, kíváncsi voltam a véleményetekre. Aztán lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, de Erika miatt természetesen azért jöjjön a világbajnok magyar női kard csapat. Mit jelent ez a világbajnoki cím, Erika?
Hát az nekem sírást hozott. Hát 2022-ben nyertük az elsőt, az egész vívósport első magyar kard aranyérme volt a nőknél, csapatarany. Ez azóta a harmadik, és azért ne feledjük, tavaly is egy VB bronzot szereztek a lányok. Más kérdés, hogy az olimpia pont nem sikerült, ugye ott hatodikok lettek. Én most idefelé azon gondolkoztam, hogy ez a három világbajnoki aranyat háromféle csapat összeállításban szerezték a csajok, ami azt mutatja, hogy amúgy jók vagyunk. Oké, hogy ketten ugyanazok, tehát Battai Sugár és Szűcs Luca. Szerintem eleve ők a két alapember, ez egyértelmű az elmúlt évek alapján. Én szerintem ez még egy nagyon, nem nagyon, de ez még egy hosszú ideig. Tehát ez még csak a sorozat eleje, én azt gondolom. Én így látom. Tehát Spiszana annyira nagyon jó, holnap lesz 21 éves. Tehát, hogy azért kardozók között nem szoktunk ennyire fiatalok lenni, és 23 éves a két másik lány, Katona Reni, meg azt hiszem 27, tehát, hogy nem mondanám őket idősnek, és azért még vannak az utánpótlásban szép számmal tehetségek, úgyhogy nekem ez nagyon tetszett ez a mai nap.
Erika nagyon sotat tud a vívásról, úgyhogy én minden szavát elhiszem, amit mondott, természetesen. És emellett pedig azt mondanám, hogy kvázi ilyen szurtolóként én nagyon örülök mindig ilyen sikernek. Ugye az a nagy kérdés, ugye mindig az olimpia az, amelyik, az uh-huh. amelyik úgy meghatároz, és azt mondjuk, hogy na, ez igen. Úgyhogy én azt várom, hogy tök jó, nagyon örülünk tényleg itt a köztes világban, aki címeknek legyen még több, de én azt szeretném, nyilván ez nem kívánságműsor, de hogy az olimpián is meg tudja magát mutatni ez a csapat, mert szerintem megérdemli ez alapján, amit elmondtál, meg mi is látunk, amit elérnek. Jó lenne, hogyha Los Angelesben azt mondanád, hogy ez igen.
Remélem Los Angeles után ugyanígy ebben a négyesben fogunk beszélgetni, és akkor itt fogsz örömködni. Ezt én most így borítékba berakom.
Ha így lesz, akkor egészen biztosan.
Más nem mennék. Még egy aranyat megmennék jósolni, másikat nem, de ebben nagyon bízom.
Tehát ezt most vegyük úgy, hogy megjósoltad?
Igen, a női kardcsapatot és Kósubert egy aranyérmét, ezt a kettőt merem vállalni így előzetesen.
Na akkor én is mondok egy jót erre, hogy van a Nemzeti Sportban keddenként megjelenik az utánpótlás melléklet, amit elvileg én szoktam átfutni, mint olvasó szerkesztő, és én ezt elsősorban azért vállaltam, hogy megismerjem azokat a fiatalokat, tehát tudok mellé egy szép történetet keríteni. De most őszintén megmondom, tehát ne az meg legyen, hogy berobban valaki, és akkor nézek a moziba. A lényeg az, hogy ha már elhangzott Kósubertnek a neve, gyakorlatilag igen, és belőle olimpiai bajnok lett, és a Spiszannának a nevével is nagyon sokat találkoztam ebben a junior mellékletben, és egyébként egyet nem tudtam, hogy a elmúlt 20 éves, egy kicsit megvagyok
holnap lesz, lefe. Holnap lesz 21, holnap tehát lesz nagyon szép ajándékot jó. kapott. Egyébként a Semmelweis Egyetem általános orvosi karának első éves hallgatója.
Wow.
Oké, hogy nagyon lassan mondta, és hogy lassan tudja végezni, de hogy az egyetemet, de azért ez szerintem így elég jó mutat valamit. Egyébként harmadévet végzett ugyanezen az egyetemen Mihály Andor, a VB bronzérmes töröző is, aki most passziváltatta magát, hogy Los Angelesbe felérjen nagyon magasra a férfi törcsapat. Szóval, hogy azért szerintem ez mutat valamit. Én azt gondolom, hogy egyébként szerintem nagyon összefügg a... Aki tanul, és... Na, szóval a tanulás és a sport szerintem oda-vissza nagyon jól tud egymásra hatni. Én, nekem ez meggyőződésem. Tehát ez nem kizáró...
Vívásban és vízilabdában régen is így volt, tehát ezt a hagyományt folytassuk. Tehát,
de szerintem egyébként
a teljes,
igen, teljesítmény. Szóval szerintem jót tesz mindenkinek.
16 óra 12 perc a pontos idő, Formula 1-es, illetve vívó aktualitás után Erika kedvenc témájával, labdarúgással folytatjuk a nemzeti sportkört, mert hogy holnap minden négy európai kupacsapatunk pályára lép, nézzük elsőként a Ferencváros esélyeit. A Fradi 2-1-re nyert Hollandiában a Twente vendégeként. Hogyan várjátok ezt a visszavágó mérkőzést? Egyáltalán nem lesz könnyű a Fradi helyzete. Néztem az occokat, a mérkőzést.
Ezt mindig ezt nézi.
De nem, az, a bookmaker a ház pénzével játszik, tehát ott nincs érzelem.
Azt, a múltkor is azt mondtad, hogy abból lehet valamelyest
viszony. Abból igen, és a Twentét hozzák a visszavágón esélyesebbnek. Nem sokkal, de egy picivel, igen.
Na, itt a mellettem lévő lila pólós vajon mit beszél a Ferencvárosról?
Hát én azt mondom, hogy nem lesz valóban egyszerű dolga a Fradinak. Tudom, 2-1-es előny, meg tudom, hogy a Fradi két arcát mutatja, ugye egészen más, amikor az Európai Kupaporondon játszik, ez egyébként az elmúlt idényben is így volt, és azért más, amikor a hazai bajnokságban.
De lehet ezt egyébként a végtelenségig csinálni, mert egyébként szerintem előbb-utóbb el fog fújni a szurkolók türelme.
Szerintem is, tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az Európai Kupaporond, mindig, amikor ott van a Fradi vagy bármelyik csapat, a szurkolók ennek örülnek, de szerintem a magyar bajnoki cím egy Fradi esetében biztos, hogy mindig
hát főleg így,
fontosan.
Hogy most ugye a Győr a címvédő, igen, aztán pláne.
Jó, persze, első fordulón vagyunk túl, tehát a bajnokságról sem lehet még azt jelenteni, hogy itten a Fradi megint csak nem fogja megnyerni a bajnokságot. Szerintem ott is jó az esélyes, az első számú esélyes, de ettől függetlenül a szurkolók számára szerintem az legalább olyan fontos, vagy talán fontosabb, mint a kupa. Ettől függetlenül nyilván ez egy nagyon, nagyon nagy eredmény volt egyébként, hogy tudott a Fradi múlt héten nyerni Hollandiában, de ez egy akár a Fradi, a Twente is egy erős csapat, azt gondolom, ezen a szinten, az Európa Liga szintjén mindenképpen egy jó csapat. Abból, hogy az első meccset megnyerte a Fradi, csak annyit lehet következtetni, hogy 2-1-es előnnyel indul, de ezt a csütörtöki meccset nagyon komolyan kell venni a Fradinak, tehát nem lehet félváról venni. Ha az ocmesterek így látták, én egyetértek velük, nem törött a babérjaikra, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon kiélezett meccs lesz, nem csak az eredmény, hanem a továbbítás szempontjából is.
Szerintem Erika? Ez egy nagyon veszélyes eredmény, ez a 2-1.
Elaltathatja a Fradit?
Igen, szerintem arra mindkét. Utaz? Én nem gondolom azt, hogy el fognak aludni, de az a 2-1, most nyilván az 1-0 is ilyen, mivel már nincsenek idegenbe lőtt gólok, de hogy az a 2-1, igen, én azt gondolom, hogy ez egy tök más meccs lesz, teljesen más meccs lesz, és gyakorlatilag szokták ezt mondani, hogy 0-0-ról indulunk. Szerintem így is kell hozzáállni a Fradinak mindenképpen. De tényleg nem szabad elaltatni. Én nagyon bízom bennük, itthon jó lenne nyerniük, csak senki nem gondolta volna, hogy ott nyernek. Legalábbis ott is azt mutatták az occok, hogy
hát
a Twente
ott,
az...
ott még nagyobb különbség volt. Tehát ott és az a győzelme ötszörös.
Nem azt mondom,
pénz
hogy
körüli.
A bookmakerek határozzák meg. Vagy
ne, nem, nyilván nem, ez csak tájékoztató
jelleggel. Szerintem az nagyon... Hogy kell ezt mondani?
Megjött József.
Nagyon előre, nem előre mutató, szóval, de ez nagyon veszélyes, hogy még így is a Twentét mondják.
Igen, viszont a Gábor, erre reagálj kérlek, hogy nincs egy kicsit túlértékelve ez a holland csapat. Tehát értem, holland bajnokság erősebb, mint a magyar. Ez egy jó csapat, de én egy kicsit azt érzem egyébként, hogy
ezt jól felvetetted, ezt akartam egyébként mondani, doljuk. Tehát azért, mert van egy holland iskola, ennek egyik képviselője a Twente, meg egyébként a holland futball jobb, mint a magyar, ez aranyos dolog, de egyébként a Fradi jó játszott az első meccsen. Ugye megjött József, ahogy szó a VB-ről, de jó játszott egyébként a Fradi. Ezek után volt meglepetés, amit a Miki feszegetett, ugye a Pakstól elszenvedett 4-2-es vereség, ezt most én nem elemezném, mert ugye holnap a kupa meccs lesz. Nyilván a Borbély Balázs, mondom, én a Borbély Balázst a Bognár György mellett a legjobb magyar edzőnek tartom, és nyilván ő látja ezeket a dolgokat, amiket itt feszegetünk, hogy játékos állomány, meg hogy mi lesz a bajnokságban, mi lesz a nemzetközi porondon. Nem simán, de tovább fog a Fradi jutni. Tehát ebben benne van egy döntetlen is, de én nekünk azt mondom, egy jó hajtós meccs lesz, mert ugye a hollandok nem, tehát ugye a hollandokban mindig volt önbizalom, tehát a Cruyff-időktől kezdve, tehát ők spiccen vannak, ők megmutatják idegenbe is. Én egyébként ezt mondtam a múlt kicsinkben, voltam egyszer Enszkédében, amikor a Honvéd nyert 4-1-re, és a Kovács Kálmán 3 gólt rugott, és érdekes, hogy volt a Van de Kerkhove fivérek, és két ilyen, kicsit ilyen lóarcú ember, és ott benne voltak az együttesnek, 92-ben volt, benne voltak az együttesnek a vezetőségében, és megkérdezte a René Van de Kerkhove, hogy ki ez a Kovács Kálmán, és mondom, te magyar futballista, ilyen jók a magyarok. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez egy sokkal jobb Twente egyébként, az a véleményem. Mondjuk a Kovács Kálmánnál azért a Fradiban nincs jobb magyar csatár per pillanat, szóval azért ilyen szempontból szerényebbre veszem a figurát, De mondom, tovább fog a Fradi jutni, de azt nem osztanám egyébként, hogy ahogy mondtad, hogy a bookmakerek nagyobb esélyt adnak a
történek. Nem sokkal, tehát egy minimálisabb, nagyon pici.
Mondom, de... nyilván ez azért van, mert a holland futballnak a megítélése.
Én egy kicsit azt érzem, van már egy ilyen érzés, hogy amit itt most az imént beszéltünk, hogy egy kicsit túl van értékelve, vagy nagyobb nem tudom, tiszteletet kap ez a csapat a keleténél?
A Twente vagy a holland futballra?
Tehát a holland futball farvizé nevezve a Twente.
Hát...
Én azt gondolom, hogy ez a holland futballnak szól. Nem
ez biztos, hogy a holland futballnak szól, de az első meccs alapján nagyon jól játszott a Fradi, és megérdemelten győzött, de nem mondanám azt, hogy egyértelműen eldőlt a párharc. Tehát szerintem, ahogy az Erika is mondta, hogy minden meccs ez a meccs különösen újra 0-0-ról indul. Gondoljunk bele, hogy utána nincs idegen belül doltál, egy sima 1-0-al eset lehet, ha úgy alakulna, attól a Twente tovább jut, vagy legalább hosszabbításra menti a szituációt, az pedig egy teljesen belátható eredmény, mindkét csapat számára egy 1-0-os győzelem. Az, hogy mennyire van túl spirázva, lehet, hogy a holland futball miatt egy kicsit följebb van húzva annál, mint amit valójában tud ez a csapat, de ha Ferencvároshoz viszonyítom, szerintem nagyjából egyáll a két csapat. Én azt gondolom, bármi lehet.
Fradi esetében számít? Mennyit számít az, hogy nemzetközi rutin, vagy az, hogy folyamatosan nemzetközi kupa szereplő? Ugye 7 főtáblás, vagy csoportkörös, vagy nevezzük éppen lánykori nevén bármilyen szereplés az elmúlt időszakban. Még úgy is ugye, hogy cserélődik a játékos keret, tehát akik ugye nem tudom, 7 évvel ezelőtt már hírmondó, vagy dibuzdénesen kívül nagyjából senki nincsen, de ezzel szemben a Twentét azért nem látjuk ilyen sűrűn nemzetközi mérkőzéseket játszani. Számít ez bármit? Szerintetek? Nem?
Már ugye a Twentét nem látjuk, vagy hogy a játékosoknak van a nemzetközi kupa rutinjuk.
Most ez a folyamatos nemzetközi szereplés szerintem egyértelműen a Fradi pozícióját erősíti. Nem?
A pozícióját erősíti, de az, hogy ez a pályán mennyire jönti a játékosok, ezt mennyire...
Nem ez alapján lesz a meccsnek a vége. Nem?
Én is azt gondolom, hogy nem ez fog dönteni. Aha. Tehát a Twente szerintem egy olyan csapat, amelyik már a gyerekkorútól úgy nevelődnek, hogy ők a nemzetközi szinte nevelődnek, hogy a holland futballistát általában olyanok, hogy azért, ahogy szó volt róla, megvan a magabiztosságuk ahhoz, hogy ők a hazai bajnokságban és vagy az Európai Kupa porondon is olyan önbizalommal lépjenek pályára, hogy az különösebb őket nem befolyásolja, hogy a Fradi az elmúlt, nem tudom én, X idényben ott volt az Európai Kupa porondon.
Világos. Holnap este 8:30-tól 20:30-tól Ferencváros Twente mérkőzés, tehát az Európa Ligában, a selejtezőben, élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, de nem csak Európa Ligában van érintett csapatunk, hanem a Konferencia Ligában több is. Nézzük, ha már kétarcúság szóba került a Paks-Fradi mérkőzés kapcsán. A Debrecen nyert a Pjunik ellen idehaza, aztán utána a Puskás ellen meg a bajnokságban, mondjuk úgy, hogy nem rajtolt jól. Szabad-e bármilyen következtetést abból levonni, vagy az első meccsből induljunk ki, hogyan várjátok a visszavágót?
Hadd mondjak elsőként egy mondatot, én már a nemzetközi kupa meccs után azt mondtam, hogy borzasztó rossznak látom a Debrecent, és ez csak erősítette a Puskás elleni hazai meccs. Én nem látom ugyanazt a Debrecent, amelyiket tavaly láttam. Tudom, tavaly ilyenkor azt mondtuk, meg azt hallotta mindenki, hogy kiesik a Debrecen, mert hogy annyira nem lesz jó, ahhoz képest azért elég jó szezont futott. Én nem
látom. Leszek a Zalaegerszegre ugyanezen az analógián, mert ugye annyira kilátástalannak tűntek az MTK ellen egyébként, és aztán ugye tavaly ugyanez volt, hogy a Zete szenvedett egy jó darabig, nyertek a Grupa Arénában, és utána így elindultak fölfelé.
Nem tudom, én nekem nem tetszik a Debrecen. Egyáltalán nem tetszik. Aztán cáfoljanak rám, de én eléggé elkeseredett vagyok a tavalyihoz képest a mostanival, ezzel a rajtal, és akkor a rajtalat a két meccset értem.
Gábor, jogosak Erik a kritikái?
Igen, de én még a holland futballról szeretnék egy gondolatot. Most, hogy a Kovács Bendegúz kinyátszik Alkmaarba az Alcetnél, ugye van vele egy-két interjú, és ott látszik, és talán ezért is adják a holland futballra jobb bocokat, hogy ott nincs olyan, hogy a játékos azon gondolkozik, hogy kikapnak. Tehát ott az van, kikapnak, következő, emeld fel a fejed, menjél tovább, azt mondja, hogy olyan, mint egy család, mennek előre, tehát így kell a holland futballt megítélni, és ebből teljesen mindegy, hogy Alkmaarba játszol-e, vagy Enszkédében a Twenténél visszatérve a Debrecenre. nem tudom megítélni a Debrecent, megmondom őszintén, én egy kicsit, én a Paksot figyeltem, ugye az ellenfelek közül,
most a Twentét,
mindjárt mondom.
Messziről indulunk,
hogy a Twente mellett én a görögöket tartottam, a Paks ellenfelét, és sajnos ott nem látom, hogy ugye tovább juthat a Paks. A Debrecenre még adok esélyt.
De én nem azt mondtam, hogy nem jut tovább a Debrecen, én adok azt mondtam, esélyt, hogy a játék az nem tetszik. A csapat. Nekem. De ez csak az én női véleményem. Nem
Mikey?
Tudom.
Hát összeszóval én a bajnoki utat nem láttam, a Bursaselni bajnoki utat, az összefonalóját láttam, az nem sok jót mutatott, de...
Hát ez egyáltalán semmi jót.
De abból nem feltétlenül vonnék le egy egész mérkőzésre vonatkozó következtetést. A Pünik jeleni kupa meccset azt láttam, nem volt meggyőző, hogy őszinte legyek, és ez az 1-0
Az
gyakorlatilag nem kis tudása nem előny. Tehát, hogyha annál nem tudnak jobbat teljesíteni, mint ami a hazai meccsen volt az Örmény csapat ellen, akkor szerintem nagyon necces lehet a Debrecennek a továbbítás.
Nyugodtabb lennék, ha Herceg András ülne a kispadon, akit azt hiszem a pont a Puskás ellen, vagy
ott köszöntöttek, vagy még előtte, nem tudom, még 70 éves.
Akkor azt mondanám, hogy még ezzel ki lehetne húzni ezt a...
Én azt mondom, de én ezt szoktam mondani, nekem van egy-két olyan csapat a NB1-ben, de aztán lehet, hogy ez még a kvázi szurkolói múltamból adódik, de ilyen a Debrecen, ilyen az Újpest, ilyen a Diósgyőr. Tehát, hogy van egy-két olyan, ahol szerintem ottani embernek kell lennie az edzőnek. Egyszerűen az a közeg, amelyik meg tudja értetni azzal, hogy mit jelent a Loki szív, mit jelent a Lila szív. Nem tudom, én ezt gondolom. Van
teljesen
néhány
más irányba megy szerintem ma már a világ. Tehát ez egy annyira aranyos, idealista gondolat, hogy
szerintem nem. Imádom, nem. Idealista, de ennek kéne a valóságnak lenni.
De
pontosan
szerintem a debreceni, bocsánat, hogy ezt nyilván én hajdúbeszélni vagyok, de a hajdúsági vér, meg értem, hogy nagyon sok az idegen légiós, mert amikor a Újpestre is azt mondtam, hogy jöjjön már egy régi újpesti, amikor tele volt légióssal, oda hiába jött volna, az úgyse ért. Tehát, hogy az nem ugyanaz. De én még ebben a világban élek, hogy ezt a csapatot azt tudja előmozdítani, aki oda tartozik.
Futballromantikus vagy.
Lehet, de aki oda tartozik. Most a Herceg Andrásra jutott ez az eszembe, hogy nézd meg, nem azt mondom, hogy nem tudtak alkotni például Debrecenbe külföldi edzők, vagy az, aki nem Debreceni.
Beránek talán, a Skászni azt
nem. De hogy kell. Mint ahogy, most nem akarok ebbe belemenni, mert nyilván nem ez a téma, de mint ahogy Dzsuzsák is nyilván nem 40 évesen fogja megváltani a világot, de azért kell, mert egyszerűen tudja, hogy mi az a civis vér, nem tudom, tehát mások vagyunk, akik ott születtünk, de ugyanúgy más, aki Vas megyébe született, aki a Mecsek alján. Tehát
Sorsod, mi... Borsod.
Na, igen, szemben. De hogy én ezt gondolom egyébként, és nyilván más egy fradista vér, meg egy újpesti persze. Vér, meg egy...
Én
ezt gondolom, értem, hogy
mondasz,
te azt mondod, hogy ideális.
És egyet is értek vele, viszont a világ teljesen más irányba megy. Teljesen.
Hát attól már bocsánat, tehát most ne menjünk bele filozófiai, meg élet.
De értem, vitelsze. Amit mond.
De én is értem, amit mond, de én meg azt mondom, hogy ugye Debrecenben, mert voltak a külföldi edzők, akikre én azt mondtam, hogy mire megtanulják az utat normálisan a Nagy Templomtól a Nagy Erdei Stadionig, de nem is ez a lényeg, pontosan ezért még, plusz még jó is akkor a poén, már mehetnek is, mert semmit nem tudtak, és azért, és Debrecenben ott ilyen szempontból tökösnek kell lenni, meg kell mutatni magad, mert akkor fogad be a város. Na most akkor viszont jó lenne, ha olyan debreceni edző lenne, aki tudna, tehát Debrecenhez kötődő, ugyanezt mondom én is Diógyőről, abba teljesen kimondhatjuk, hogy ez a globalizáció átka, jöjjön itt mindenki, aki külföldi, mert befogadjuk a kintről jövő tudást, ez nagyon szépen hangzik, nagyon frankó, Újpesten legyen lilavér, ugyanezt mondom, teljesen.
Azért örülök, hogy legalább ketten idealisták vagyunk.
Abszolút. Fradinális ez a véleményem, szóval amikor kiderült, hogy a Borbé Balázs volt a Fradi utánpótlásba, akkor azt mondtam, hogy ennek a Krapeknak helye van, mert ugye ő nem itt játszott, hanem kérdezik, most nem menjünk ebbe bele.
Igen.
Tehát legyen ez, pontosan erről van szó, a lokális kötődés. Ez abszolút, ezt én nélkülözhetetlennek tartom, idealista, de értelek.
Van még egy nagyon pici időnk a hírekig, úgyhogy kérnék 100%-os esélyt a Debrecen továbbjutására.
60.
Erika?
Hát csak azért, mert oda valósi vagyok, 70.
50.
50? 50-50?
Érdekel a te véleményed is.
Igen.
Debrecen? szerintem simán tovább fog jutni. Tehát én vagyok a legmagabiztosabb, én 80-at mondok.
Vendégem vagy egy kólára.
Az a helyzet, hogy tehát értem, és az első pillanattól kezdve tiszteletben tartottam azokat a véleményeket, amikor a Pjunik Jerevánról áradoztak nagyon sokan, hogy ez már nem csak egy örmény csapat, hanem ez egy jó csapat, ez még attól függetlenül még mindig egy örmény csapat, tehát hogy nem tudom máshogyan megközelíteni.
Ilyen, romantikus.
Azért mondom, hogy nem tudom máshogyan megközelíteni ezt a dolgot, úgyhogy bízom benne, hogy nem cáfol rám a Loki. 16 óra 28 perc a pontos idő. Egy rövid műsorajánlót követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább, aztán innen folytatódik majd a Nemzeti Sportkör Kovács Erikával, Szűcs Miklóssal és Turi Gáborral.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban!
Aranyérmes lett a női karcsapat a hongkongi VB-n. Leállítják a Paksi atomerőmű egyik blokkját, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kardválogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, még Spíz először ünnepelhet VB elsőséget. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai, és férfi törben Dósa Dániel is. Az is eldőlt a vívó VB-n, hogy a nyolcad döntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőr csapat végül a tizedik helyen végzett. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényét. A Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Kristianstad csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen szeptember második hetében. A Veszprémiek a Portó mellett a tavalyi döntős Füksze Berlinnel, valamint a Partizán Beográddal mérik összetudásukat, míg a Szeged a Kristianstad mellett a dán Giogével és a portugál Sportinggal játszik a csoportkörben. A Letriga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedón Vardar Skopjét a labdarúgó konferencialiga selejtező második fordulójának visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek csütörtökön tovább jutnak. A győriek egy hete 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi Atert Bissennel szemben. A győri visszavágó csütörtökön 19 órakor kezdődik, amelyet a Nemzeti Sportrádióban és a Dunavörtön is élőben követhetnek majd.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. Az országgyűlés a többi között egészségügyi adatkezelést érintő, valamint a közneveléssel és a szakképzéssel kapcsolatos törvénymódosításokat tárgyalna. Napirendre kerülhetnek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő jogszabályváltoztatások, valamint a médiatanács elnökét, tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat is. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A szakemberek folyamatosan figyelik a vízhozam és a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. Vélhetően második világháborús bombákat találtak az aszály miatt visszahúzódó Dunamedrében Érdnél. A város polgármestere azt kéri, hogy senki ne menjen a partra, a helyszínt biztosították a hatóságok. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. Kék Szalag nagy díjra. Az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol Balatonfüredről. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Megjelenésük sokakat meglepett, mert általában a tengerekkel azonosítják őket. Szakértők szerint nincs ok aggodalomra, az édesvízi medúzák ugyanis csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra. Csípésük nem veszélyes az emberekre.
Közlekedés.
Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblákat helyeznek el. A 77-es kilométernél a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött már több mint egy kilométeres a torlódás.
Időjárás.
Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható, nagy tavaink vize 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 35 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Robogunk tovább a Nemzeti Sportkörben Kovács Erikával, Szűcs Miklossal és Turi Gáborral, nemzeti sportos különítménnyel. Jött SMS a 0630 55 55 605-ös SMS számra a helyi kötődéssel kapcsolatban. Azért, mert valaki helyi kötődésű, még nem biztos, hogy jó edző. Legfeljebb szerencsés párosítás. Hajdunánásiként, de didavérűként azért remélem, vasárnap kifújja az Újpest a Loki orrát.
Nem, teljesen igaza van, de én sem azt mondtam, hogy minden debreceni edző, vagy minden kötődés, csak én azt gondolom, hogy jót tesz a csapatnak. A kifújta az orrára pedig azt gondolom, és ezt mindig el is szoktam itt is mondani, meg máshol is, hogy lehet bármilyen jó szériában a Debrecen futhat, bármilyen rossz sorozatot az Újpest. Egy Újpest-Debrecen meccsen mostanában, és ez az elmúlt évekre igaz, főleg a Megyeri úton, mindig az Újpest nyer. Mindig. Tehát, hogy nincs olyan, hogy a Debrecen mondjuk egy jó
szériában,
de én erre azt szoktam mondani, mert ez nyilván nem titok, hogy a családom újpesti kötődésű, és én mindig ezt szoktam mondani, ha már megveritek a Debrecen, akkor utána már legalább még hármat nyerjetek már. De nem ugyanoda visszazuhannak a rosszba. De a Debrecen mindig megveri. Ugyanúgy, ahogy ugye a Fraditól meg, tehát hogy bármilyen jó sorozatot futnak, a Fradi ellen mindig kikapnak. Vagy döntetlen
játszanak. Na, kanyarodjunk viszont vissza a nemzetközi kupainduló csapataikhoz. De nálásiakkal
meg pláne nem vitatkozunk.
A Paksról nem beszéltünk még, illetve Gábor említette érintőlegesen a Panathinaikhoz kapcsán. Mikor jön el az az idő, amikor a Paks nemzetközi szintéren, most nyilván a Panathinaikhoz egy erős ellenfél, de hogy tud olyat mutatni, tartósan tud olyat mutatni, mint például, mint a Fradi ellen mutat a kupadöntőkben, vagy most a bajnoki mérkőzésen. Nekem ezzel óriási hiányérzetem van. Mindig Elbert Gáborral óriási vitába keveredek itt ebben a stúdióban erről, hogy szerint a Paks folyamatosan felül teljesít és túl teljesít, és mondtam, hogy nem tudom ezt elfogadni.
De mi bajod van a Paks Panathinaikos 1-2-vel?
Nem a Paks Panathinaikos 1-2-vel
van szerintem bajom. Szerintem ott sem mutatott az rosszat. Vállalható.
Igen, szerintem. És ráadásul a Panathinaikosnak ilyen szerencsés góljai voltak.
Igen, tehát teljesen vállalható volt szerintem ez a Paks.
Most... Oké, akkor viszont nézzük a visszavágón az esélyeit a Paksnak.
Hát az esélyei nyilvánvalóan olyanok, vagy mint voltak
a... egyformát gondolom.
Igen. Voltak, az esélyei pont olyanok, mint voltak a párharc előtt. Nyilván a Panathinaikos sokkal esélyesebb, azért ezt ne tudodjuk. Tehát a négy magyar kupacsapat párosítását tekintve szerintem előzetesen ez tűnt a egyértelműbbnek. Szerintem a Paks az nagyon vállalható meccset játszott a múlt héten a Panathinaikos ellen. Szerintem rendben volt. Ugye Bodnár György edző elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest talán most vannak leginkább készen a bajnoki rajtra. Ez egyébként látszott a vasárnapi Fradi elleni meccsen úgy is, hogy azért őt is, Fradi tudom több játékos cserélt a Tupa meccshez képest, de a Paksnál is voltak változások a Tupa meccshez képest, és én úgy érzem, hogy a Paks nagyon elszántan fog kimenni erre a holnap utáni, a holnapi meccsre, nem úgy az esélyesek, nem ő mellé, tehát az Oszpesszeret nem tudom, hogy hol tartanak a Paks továbbjutását illetően.
Nagyon távol
szerintem, hogyha arra tesz valaki, és bejön, akkor nyilván jól fog vele keresni, de ettől függetlenül én teljesen vállalhatónak érzem. Az elmúlt évekre az a kritika, amit mondtál, ez igaz is volt. Tehát ott voltak olyan vereségek, amit talán nem öregbítették a magyar futball hírnevét.
Jó, hogy nagyon diplomatikusan és szépen fogalmazod a román másodosztályú csapat elleni hazai 4 gólos
zakó azért. Az... De ez a mostani szerintem, én azt mondom, hogy ez teljesen vállalható
és
volt.
És ráadásul nézzük már meg, hogy ez a 1-2, vagy nem tudom, 1-2, ez ugyanolyan veszélyes egyébként a Panathinaikosnak is. Más kérdés most így, amíg Miki beszélt, azért úgy végig gondoltam, hogy egy görög stadion azért az mégsem egy, mit tudom én, egy örmény stadion, vagy egy
Paksi stadion.
Paksi, igen, tehát, hogy azért az a katlan, az a hangulat, az nem tudom melyik kinek.
Hát nyilván... de most a Puskás Arénában, ha a Fradi ellen föl tudtak dobódni, akkor mitől ne tudnának feldobódni a témban?
Nem a feldobódást, hanem inkább azért nyilván az egy más hangulat, nem? Tehát, hogy egy görög katlanba. De ettől függetlenül ez a kettő
hát,
egy...
Hát, hogy kimennek-e sokan a
panamecsére. Igen, panamecsére. De szerintem ez a kérdés, így
van, ez jó felvetés, jó, szerintem se igen.
Ez az egy-kettő egyébként nem azt mondom, hogy talált góllal, de ha ugyanolyan tartással, meg ugyanolyan lelkülettel játszanak, mint Pakson, és még egyszer mondom, nem leszólniak, tehát nem tudok jobb jelzőt, de gólt találni, még egyszer mondom, nem minősítem ezt, tehát egy gólt. Oké, az még csak a hosszabbítás, de
azért én adnék némi ócét adnék. Kérlek Böde Dánielre, ha már itt az első mérkőzés is
példaké.
A zseniapali.
Bödinho, így mondanám Brazíliában.
Miki?
Hát a zseni azt szerintem teljesen jó.
Elképesztő, nem? Tehát nem, de egyszerűen ámulok, bámulok.
De ha bírná, akkor játszhatnád elejétől a végéig, nem? Ha bírná.
Egyértelmű.
Szóval bejön, nyilván az ellenfél ismeri, de majd az ellenfél szurkolói esetleg nem gondolják, hogy
olyan kisugárzása van. Én a hétvégi mérkőzést én közvetítettem Paksról. A fél időben rendezkedik a labdaszedők között, hogy ott a saját fia ott van, de közben kiveszi nem tudom én, a hűtőládából, dobál föl vizeket a lelátóra, integet a feleségének. Tehát gyakorlatilag mint egy ilyen, nem tudom, intéző, kézben
minden.
Tehát az egyébként, tehát ez annyira tipikusan az ő közege, hogy zseniális. Tehát tényleg, ha bírnál 20-szal egyébként, simán végigjátszanál szerintem, de olyan alázattal a bemelegítést is, ahogy végzi és csinálja, nem tudom, tényleg én megemelem
szerintem
minden
nem létező kalapom. Szerintem adni is kell lehetőséget neki minden, amennyit csak lehet, mert na ha valaki példakép a kicsik előtt, az biztos, hogy ez. Tehát, hogy ebből, ha már idealizmusról beszéltél, nekem az ilyen a példakép.
Hát aki... ha valahol van ez a futballromantika, az Pakson megvan egyébként. Tehát ott, amiről beszéltünk, tehát ott a nagyon sok helykötődésű magyarok, a Böde tényleg szerintem onnan fog nyugdíjba menni, vagy nem tudom, szóval egészen elképesztő tényleg. És hogyha belegondolok, hogy ellenfél
stadiont remélem elnevezik róla, ez a Fehérvári úti stadion, ez ilyen jól hangzik, de azért mégis Böde Dániel
Böde
Aréna.
Böde Dániel Aréna, hát igen.
Hát mint a Fehérvári úti STK itt a 11. kerületben. Annak is van neve, csak mindenki így hívja. Na, vissza, de, akkor... Bocsánat, ja? Hogy itt a Paksról egy gondolatot szeretnék mondani, tehát itt a fülembe csengenek azok a szavak, amiket mondtál, hogy Elvert Gábor úgy említette, hogy felül teljesít. Értem, hogy mire gondol, bennem is van kicsit egy ilyen, hogy mondjam, ilyen érzés, de én ezt az egész paksi futballt, ahogy a Miki mondja, ezt fantasztikusan jónak tartom. Tehát a Bognár edző, akkor a Böde Dániel, tehát abszolút lokális kötődésű emberek vannak, most visszahozták, kölcsönbe volt valahol a Szalai, azt hiszem rugott egy vagy két gólt.
Kettőt.
Most őszintén...
Pető, ugyanígy Diós Győrben volt kölcsönben.
Erről van szó, fiatal gyerekek, és a Bognár visszahozza őket, berakja a csapatba, két gólt szerez, jó, nem mindig fog két gólt szerezni, tehát van egyfajta csapatépítés, mert úgy látszik
egyébként... Mumusa a Magsa Fradinak?
Hát szerintem abszolút.
Igen.
Szerintem abszolút.
És a Paksról soha nem hallod azokat, hogy hát ez a magyar szabály, mert hát ez a fiatal szabály, ott ezt nem hallod, ezt a...
Nem, abszolút.
Kicsit azt kell, hogy mondjam, most nem akarok itt a jövőbe látni, mert nem látom a jövőt, meg egyébként futballban dolgozó emberek is mondják, hogy ők se igen látják, hogy most hogy lesznek a pénzek, de nem ezt akarok, nem a negatívumokra szeretnék kitérni. Ha tényleg valóban kevesebb lesz, ugye, mert Csányi Sándor azt mondta, hogy 15-20%-kal lesz a kluboknak kevesebb pénz. Ez nyilván kihat arra is, hogy milyen légióst lehet igazolni, de ekkor értékelődne, azért mondom, feltételes módban a kluboknál folyó utánpótlás munka, mert akkor lehet ilyen srácokat beépíteni, és akkor erre fog az egész magyar futball épülni, nem arra, hogy most akkor a volt Jugoszláviából most erre kecmerg egy 30 fölötti légiós, hogy ki kell-e fizetni, vagy se, hanem játszanak Szalaik, Petők, ez a lényeg, ettől fejlődik egyébként a magyar futball.
Na és akkor egyetlen csapatról nem beszéltünk még, itt a nemzetközi kupainduló együtteseink közül, az Eto, lehet, hogy nem szép, de kimerem jelenteni, hogy tovább jutott, úgyhogy ez egy formalitás lesz ez a visszavágó. Vagy nem túl sportszerű, emiatt elnézést kérek a luxemburgiaktól, de nem, tehát ez 6-2 után azért ez formalitás.
Hát nem gondolnám, hogy a luxemburgiak is maradt, másképp gondolnád, mint hogy kiestek, de hát nagyjából ez volt a párharc előtt is a realitás, azt mondom, hogy 6-2 lesz az eredmény az első, ráadásul idegenben az nem feltétlenül volt benne, meg a látodat alapján lehetett volna szorosabb is, mert azért voltak a luxemburgiaknak is helyzeteik, de ettől függetlenül ez eldőlt. Szerintem, ha itt kérdezel 100%-ot, akkor én 100-at mondok.
Erika, van kérdés itt az Eto kapcsán? Semmi, ugye?
Hát nem szabad. Tehát, hogy az nagyon nagy blama, ha egy 6-2 után kérdés.
Mennyire figyelitek, félszemmel nézitek a Vikingurt, ugye az izlandi csapat ugye ejtette ki a Győrt, és egyébként az izraeli Hapoel Beer Sheva ellen nem állnak rosszul egyébként. Követitek bármilyen szinten félszemmel?
Őszinte leszek, egyébként a Győr se állna rosszul, ha most találkozna a Vikingurral. Tehát tudom, ez egy indirekt válasz a feltett kérdésre, de korán találkozott még. Tehát egy teljesen szerintem az edző akkor jött, gondolom még kicsit téblábolt a városba, hogy mi hol van, hogy kik a játékosok, Kereste kik fognak elmenni. Győrben a városházán, de mindegy. Szóval, ha most lenne, akkor azért kicsit más lenne ez a Vikingur mérkőzés, gyanítom.
Na, hát akkor holnap tehát nemzetközi kupacsapatainkért szoríthatunk, még egyszer mondom a közvetítéseinket. Természetesen mindegyik mérkőzés, ugye a Ferencváros találkozója 20 óra 30 perckor kezdődik, ami pedig a többi csapatunkat illeti, a Debrecen mérkőzése jön, nem, bocsánat, a Győr mérkőzése jön 19 órától, a Debrecen, ezt jól mondtam, igen, 18 órától, és este 8-tól pedig majd a Panathinaikos Paks, pontosabban 8:30 a Panathinaikos Paks mérkőzés. No, az elmúlt napokban központi téma volt a Fradi város és a mindenféle támogatás felhasználása, mennyire követtétek itt az eseményeket, és hogyan álltok ehhez a kérdéshez, mennyire szorosan kapcsolódik a sporthoz az, amikor számokat kell vizsgálnunk, és néznünk, hogy mi történik, hogy történik. Tényleg mennyire ástátok ebbe bele magatokat? Én bevallom őszintén, hogy most próbálom utolérni magam azzal, hogy a belügyminisztérium azt a tájékoztatást adta, hogy a vizsgálat befejezése után ad majd részletes tájékoztatást.
Ezt akartam én is éppen mondani, tehát most hiába ásod be magad, tehát innentől kezdve csak homályos találgatások lehetnek.
Igen, tehát egyre nem nagyon van mibe beleásni magunkat, de ettől függetlenül szerintem egy általános dolog az, hogy ugye egyre több ilyen ügy kerül most elő, hogy most joggal, nem joggal, teljesen mindegy, mert nyilván vannak olyanok is, amikről még nem esett szó. Ugye itt a néhány hónappal ezelőtt a sportállamtitkárság, amikor a belügyminisztérium felállt, és a sportállamtitkár ügyben azért viszonylag húzódott a dolog, hogy ki a sportállamtitkár, ki lesz, ki nem lesz, találgatások voltak, ugye végül Kálnoki Kis Attila lett. Ugye nem véletlenül volt, szerintem nem volt, ezt attól lehetett tudni, hogy ez nem egy népszerű pozíció, hiszen egyfelől gondoljunk bele, hogy van egy olimpia 2 év múlva, elkezdődnek lassan a kvalifikációs versenyek, a sporttal is kell, meg kellene mindenképpen foglalkozni, de emellett ugye már most tudunk sorolni 3-4 olyan ügyet, ami már terítékre került, és könnyen lehet, hogy lesznek még. Nyilván ezekre is van egy társadalmi igény, hogy ezt átkivizsgálják, hogy aztán a végén teljesen átláthatóan nyilvánosságra hozzák az eredményt. Szóval nagyon-nagyon összetett a feladat, és most úgy érzem, hogy a konkrét napi sportra kevesebb idő és energia jut az államtitkárságnál, mert hogy ezekkel az ügyekkel foglalkoznak. Ez nagyon-nagyon nehéz egyensúly, hogy hol kell meghúzni azt, hogy egyrészt ezekkel, másrészt meg a napi sport témával
is. Ne irigyeljük akkor Kálnoki Kis Attilát?
Hát irigyelni szerintem egyébként sem, mert hogy ez egy nehéz feladat önmagában, de így meg aztán végképp, mert ez egy... Hát igen, a Fradi város, ugye a Továs Katalin Akadémia, ugye a Kajat Akadémia, ugye azért a vizes világbajnoksággal kapcsolatban is vannak kérdőjelek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz szituáció. Nem tudom, hogy ebből mikor kapunk ezekre válaszokat, mert nyilván ezek olyan, ugye több éves történetekről beszélünk, több éven keresztül zajló esetek, amit hát nyilván nem lehet 1-2-3 nap alatt felgöngyölíteni, tehát nyilván mindenek utána kell nézni, viszont a másik oldalról teljes joggal egyébként van egy türelmetlenség, hogy akkor lássuk, hogy akkor mi történt, és mi volt ebben szabályos, és mi volt szabálytalan. Úgyhogy nem tudom, hogy ez ennek mi lesz a vége, akár a Fradi városról beszélünk, mert ugye konkrét információi nincsenek, de amit tudunk, az alapján az, hogy vizsgálják, az szerintem az az alap. Tehát az nem kérdés, és a többi esetben is egyébként amilyen információt vannak, az alapján kell, hogy valami olyan következtetés legyen, ami vagy megindulkolja, hogy miért történt az ami, vagy pedig bemutatja azt, hogy ez egy szabálytalan történet volt.
Igen, ugye azt nem látjuk pontosan, hogy mire kapott a Ferencváros felhatalmazást, illetve hogy ugye mire használhatták fel ezt a pénzt, mert hogy a Fradi város mint olyan ugye nem épült, igen, valamennyi beruházás megvalósult, de hogy úgy menet közben ugye voltak valamilyen módosítások, hogyha jól értelmeztem,
igen,
hogy
lehet a működés egy részére, pontosabban akkor úgy fogom, lehet finanszírozni a működés egy, igen, részét, hogy itt egész, igen, pontosan.
Igen. És a kérdés ebben mi tartozik, tehát igen, a fizetés egy
beletartozik. Így van, így van, de nagy kérdés, igen. Ez például igen, hogy mi állag megóvás? Nincs állag, tehát igen, nincs úgy megóvás. Tehát, de egyébként a mikinek igazat adnék, tehát hogyha én lennék ebbe a pozícióba, akkor ugye, mert ugye hangozzék el, itt van az Elé 10 program, ugye ezt azért mint célkitűzést, ez fontos.
Igen, nekem és Kálnoki Kis Attila gyakorlatilag a székfoglalójában ezt emelte ki elsőként, vagy az elsők között, hogy ez egy nagyon jó program, amiért abszolút egyébként kapott utána hideget egyébként, ez nem szerint... hideget, meleget, hanem szinte csak hideget, tehát hogy miért ragaszkodik egy olyan dologhoz, ami az előző kormányzat idején lett felállítva, hogy indították el, ezt sem teljesen értettem, hogy egyébként ha valami jó, akkor amiatt miért kell kritikát kapjon?
Én szerintem jó. Na most arról lehet vitatkozni, hogy reális-e vagy nem reális, de azért a sportban vannak célok. Ha ez mondjuk csak most mondok egy, ha a Los Angelesben csak 9 aranyérem lenne, vagy igen, tehát nem lenne 10 aranyérem.
Csak ott tegyük sokszorosan idézőjelbe.
Igen, most persze.
Tudod, azért mondom, csak igen.
Bocsánat,
igen.
Én nagyon elégedett lennék.
Kettőt meggyorsoltam.
Hát igen, nagyjából.
Jó, hát ahhoz már csak 8-at kell hozzárakni.
Aha.
A női kézzelda válogatottunk egyet behúz majd. Így lazán. Hogy mondjak egy merészet én is. Bocsánat,
Gábor. Semmi gond. Tehát annyit szeretnék mondani, hogy ez abszolút nehéz ezt így végezni, ezt a munkát. Tehát egyfelől építened kell, tehát megfelelni az Elé 10 programnak, másfelől pedig ugye kutakodnod, úgymond egy ilyen tényfeltáró munkát végezni. Nyilvánvaló, erre bizottságok lesznek, hogy itt vannak-e visszaélések, de nagyon nehéz ezt párhuzamosan egymás mellett csinálni. Itt most gondolok az államtitkárságnak a működésére. Tehát akkor reggel 8-tól 10-ig hogy mondjam, foglalkozom az olimpiai esélyesektel, 10-12-ig egy kicsit kutakodom a Fradi város ügyébe, 12-től 2-ig
sukoróra
figyelek oda, de ott úgy is, hogy háta van olyan kajakosunk, aki Los Angelesben nyerhet, szóval nem egyszerű történet ez.
Erika?
Nem, én a Mikivel nem titok, hogy beszéltünk erről így magámba is, hogy engem mindent vizsgáljunk ki, mindennek nézzünk utána, csak picit elkeserít, hogy ezek a hírek uralják a sportvilágát, és nyilván ez nem lesz a következő hónapokban.
Nem úgy, hogy egyébként, amikor sporteredmények, meg sportsikerek, meg zajlanak nemzetközi meccsek, értem, és ezért is vetettem fel, hogy vizsgálják ki, döntsék el, mondják meg, ha történt visszaérés, akkor nem tudom, legyen megfelelő szankció, büntetés, de igen, miért ez
igen, és én ezen gondolkoztam el, hogy ugye most ebben a Fradi városos közleménybe, tegyük így a belügyminisztérium közleményét, ugye azt látjuk, hogy azt olvassuk, hogy majd, ha lezárul a vizsgálat, részletesen tájékoztatnak minket, de ha ezt nem írják meg, vagy nem adják ki ezt a közleményt, akkor meg azért lázadoznak sokan, hogy miért nem szólal meg a belügyminisztérium, ha vizsgálódik.
Ezzel már túl vagyunk, azért adta ki a belügyminisztérium ezt a közleményt, mert az első valami tájékoztatás az nem terjedt ki.
Azt
erre, hogy
értem,
majd
de azért mondom, hogy
bármit,
de ugyanakkor nekik meg óvatosnak kell lenniük, nyilvánvalóan nem írhatnak le semmilyen igaztalan dolgot, vagy semmi olyat, amit nem vizsgáltak át. Tehát szóval nekik most igazából egy ilyen, úgymond semmilyen közleményt, vagy ilyen se színe, se szaga közleményt kell kiadniuk, hogy lássák az emberek, hogy vizsgálódnak, amit egyébként meg tudunk.
Van bennetek bármilyen, nem ellenérzés ez, hanem hiányérzet? Bennem van egy kis hiányérzet Kálnoki Kis Attila, nem tudom, megnyilvánulásait, számát illetően? Tehát, hogy én szeretném látni, hallani többször, hogy mi történik, hogy történik, nem? Bennetek nincs ilyen érzet?
Visszakérdeznék egy kicsit most élesebben, te most akkor dolgozó vagy nyilatkozgatsz, mert a kettő az szerintem nem igen
nem,
fér össze.
Nem?
Nem, és őszintén, azt kell, hogy mondj, igen, csendesen dolgozni, aztán van valami, akkor nyilvánosságra hozzuk. Bár, és ez egy fontos dolog, lehet, hogy ez az elvárás nem csak benned van meg, hanem másokban, és most egyfajta, hogy úgy mondjam, hát nem flottabbnak mondanám, másnak mondanám az eddigi parlamentet, tehát nyilván ezzel kapcsolatban, ami a zalik, tehát egy kvázi mondhatjuk életszerűbbnek a régihez képest, lehet ugye miatt az emberekben van egy olyan elvárás, hogy legyen ez is életszerűbb, és akkor szeretném hallani ma este, hogy hová jutottatok, vagy egy hét múlva, hogy egy hét alatt hová jutott a Fradi város, mondjuk ezt a példát vizsgálata.
Igen, ez azért érdekes, amit felvetettél, mert hogyha nem sportban gondoltod, hanem bármilyen más egy bűnügyről beszélünk, ott sincs az, hogy naponta kérdezik, hogy most éppen hol tart a nyomozás, hanem ott kvázi elfordulja mindenki azt a mindig hangoztatott mondatot, hogy a nyomozás érdekében nem adunk felvilágosítást, hanem csak elmondják az alapokat. Az alapokat elmondja Kálnoki Kis Attila is, hogy éppen ezt vizsgáljuk, azt vizsgáljuk.
Világos.
De ennél többet szerintem ő most nem tud ez ügyben mondani, mert szerintem hiba is lenne, hogyha mondana.
Jó, oké. Zárásként pedig van még egy rövid 5 percünk arra, hogy Zinedine Zidant méltatjuk. Ő lett a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A Real Madridnál edzőként, amit letett az asztalra, vagy amit elért, az szerintem önmagáért beszél. Mire lehet képes saját nemzeti csapatával?
Hát nyilván nagy a várakozás vele szembe, tehát egyrészt Zidane, azt gondolom, hogy Franciaországban nemzeti hős, tehát szerintem ő vele mindent el lehet adni abban az országban, és ráadásul
még egy jó edző is.
És jó
tehát,
edző
nem csak
is,
nemzeti,
igen,
hanem
abszolút,
jó edző
abszolút. Ugye az is egy érdekes szituáció, hogy elég magasan van a létsz, ahol ezt átveszi, ezt a válogatottat, mert bármennyire is ugye most nem jutottak be a döntő, hanem idézőjelben mondom én is a csak bronzérmet, de azért...
Na.
Vagy negyedik helyet, bocsánat, csak negyedik helyet, bocsánat, csak negyedik helyet, a bronz meccset és csak negyedik helyet, igen, de azért az
csak
elmúlt...
Azért, mert én Angliának szurkoltam.
Elmúlt világbajnokságokon azért volt aranyérem, volt ezüstérem,
hát
volt negyedik hely, ott vannak a...
Tehát magyarán egy jó csapat.
És egy olyan generáció van, sőt, most a generációkat mondott, mert most már azért többről beszélünk, tehát olyan flowban van a francia futball, hogy nagyon sarkított, hogy ezt csak elrontani lehet, tehát nagy az elvárás vele szembe, és éppen ezért, ha ne adj Isten, nem sikerül neki valami maradandót alkotni, lásd világbajnoki címet szerezni, akkor szerintem csalódás lesz, de szerintem ezt ő is tudja pontosan. Éppen ezért mondom, hogy egyfelől könnyű, mert olyan kerettel fog tudni dolgozni, amelyik szerintem páratlan a világ futballjában jelenleg, de hogyha ezzel nem sikerül eredményt elérnie, az viszont, szerintem valóban blama. Csalódás lesz, sőt, jelentsük ki blama, bár ő egy nagyon erős keretet tudott kezelni a Real Madridnál is, azért azt jegyezzük meg, hogy említetted, 3 BL-t nyert egy zsinórba, és azért, ha valahol voltak, egy dolgot voltak, és ő ezt tudta kezelni, mert őt azért tudták annyira tisztelni, hogy még egy Ronaldo is azt mondta, hogy ez
van. Hát ő erre készült, nem?
Egyébként a Deschamps se volt olyan értelemben kutya, hogy több mint 100-szoros válogatott volt, de nem volt aranylabdás. Igen. Tehát itt lehet, hogy a Mbappé kicsit pampogott, de itt az Zidane nem nagyon fognak. Tehát a Dembélé, meg ezek, biztos, hogy nem, mert ezek látják, ez egy aranylabdás. Pali ez többet elért, mint én.
Hát meg valahol...
Mondjuk a Dembélé más, mert ő
valahol
lasz,
a válogatott tagjainak is lehet egy ikona az Zizuna.
Persze, tehát ez meg
olyan,
a más.
Mint hogyha a nagy példaképet edzene, vagy lenne a főnököd, nem?
És egyébként is itt vissza is vetett a játékosokból, tehát ez a tudat a nagy arcból szerint, hát ott a Barcola dúó, ezek azért nem nyeretlen 2 évesek, tehát a szomszédban nem mennek egy kis dumáért.
Mi az, ami a francia válogatottnál a siker? 4 közé kerülés? Nagy tornán? Az már az a kategória, hogyha Zidane oda viszi a csapatát, akkor az már sikerként könyvelhető el? Vagy legalábbis minimális elvárás, vagy hogy mondjam, hogy kérdezem?
Hát inkább a minimális elvárás.
A 4 közé kerülés?
Pláne Európa-bajnokságon.
Hát ott igen, de szerintem világbajnokságon a 4, ott már értem, igen, hogy ott csak egy csapat nem kap érmet, és az mindig szomorú, de azért 4-be jutni egy VB-n, mondjuk sorozatban.
18-22-26,
az nem olyan. Értem, hogy most persze csalódottak lehetnek, hogy nincs érem, de szerintem a 4 az... Persze. Az már magas léc, nem? Vagy magasan lévő léc átugrása.
Hát igen, de attól függ, hogy honnan indult. Tehát a negyedik helyről indulnak, és utána jön az ezüst vagy az arany.
Azt én értem.
Az más, de így, hogy fordítva, itt de talán ez egy kicsit...
Futballromantikus vagy.
Igen.
Tehát, hogy legyen a íve a történetnek.
De Európa-bajnokságon szerintem a 4 közé jutás az alap, egy francia, ennek a francia válogatottnak.
Mi a helyzet a spanyolokkal, csak így érintőlegesen?
Jaj, vajon miért kérdezed ezt meg?
Nem tudom.
Mármint az elvárás velük
szemben? Igen.
Hát ugyanaz, tehát a spanyol és a francia csapat szerintem Európában...
Ez a spanyol képes lehet arra, ami volt a 2008-as Európa-bajnok, 2010-es világbajnok, 2012-es Európa-bajnok, hogy most ugye Európa-bajnoki címvédő, világbajnoki címvédő, mi lesz a következő Európa-bajnoksággal?
Nyelv, Spanyolország.
Tényleg?
Azért én mondanék egy dolgot, nem bántólag, tehát a Deschamps azt a spanyol-francia meccset eléggé elszúrta. Ott több középpályásokkal kellett volna fölállni, mert ugye lehet, hogy rosszabb meccs lett volna, mert ez egy bitangerős spanyol középpálya, és az itt a Deschamps, hogy meg fogja nyerni a csatáraival, csak épp a csatáraihoz nem jutott el a labda. Én így látom a dolgot. Tehát, jó, most mindegy.
Én sem tiltakoztam annyira ellene, ha már itt tartunk. Jó, 17 óra pontos idő. Köszönöm szépen Kovács Erikának, Szűcs Miklósnak és Túri Gábornak. Ez volt a Nemzeti Sportkör. Hamarosan innen folytatjuk majd a hazafutást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.90, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 1 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. 2022 és 2023 után harmadszor szerzett világbajnoki címet a magyar női karcsapat. A Battai Sugár Katona Renáta, Spisz Anna Szűcs Lusza összetételű együttes a hongkongi fináléban 45-41-re győzte le Kínát. Most Somogyi Zsófia és Keszi Dóra kommentálásában felidézzük a döntő utolsó asszóját.
44-40 tehát Battai Sugáron a magyarok szeme, gyerünk. Ez viszont a kínaié. Ezt most határozottan beadta.
Csak egy, hogy lámpa. Izgalmas legyen a vége.
Így kevesebb izgalom, semmi baj, magabiztosan magyar győzelem jó lesz. 44-41, nem baj. Egy lámpa tehát a kínaiaktól, nekik ezt kell csinálni. Nekik nem lehet várakozni, nem lehet hagyni, hogy Attai Sugár induljon, be kell indulni, és be is indulnak, és hát ez hihetetlen, megvan a 45-dik, egy gyönyörű egylábával 45-44-re megnyeri a világbajnokságot a magyar női karcsapat 2022 után 2023-ban, és három év elteltével ismét a világ tetején a magyar női karcsapat. Kínát győztelem ezúttal Hongkongban a világbajnokság döntőjében. Battai Sugár, Szűcs Luca, Spisz Anna és Katona Renáta tehát világbajnok 2026-ban egészen csodálatos vívással. Szűcs Luca azt hiszem mindenképp kiemelendő ebben a döntőben, mert héttusos hátrányról hozta vissza a magyar csapatot, de mindenki hozzátette a magáét, és itt most háromszoros világbajnok vívók pacsiznak, akár ugye Battai Sugár, vagy ugye Szűcs Lucára gondolok. Hihetetlen, hogy hol van ez a magyar női karcsapat.
Jöjjön akkor most a háromszoros világbajnok Szűcs Luca értékelése, a riporter Virányi Zsolt.
Mi az az első, ami beugrik erről a világbajnoki aranyéremről? Ugye te is háromszoros világbajnoknak mondhatod magad, mint például Battai Sugár Katinka.
Igen, én azt mondanám, hogy a kitartás az az első szó, ami így beugrik, mivel tényleg egy csomó munka áll a mögött, hogy, 2023-ban azt hiszem, akkor álltunk utoljára a dobogó felsőfokán, és hogy most ismét fel tudtunk állni, ez tényleg rengeteg munka és kitartás eredménye.
Egész pontosan ugye legutóbb, mert szerencsére most újból ott állhattatok. Mire gondoltál te személy szerint a csapat egyik meghatározó tagjaként?
Igazából én nagyon boldog voltam, amikor felálltunk a dobogó legtetejére. Nagyon örültem, hogy a lányokkal ilyen magabiztosak tudtunk lenni, és tényleg így ki tudtuk egészíteni egymást, illetve tényleg egy csapatként tudtunk működni. Én tényleg nagyon-nagyon boldog voltam, illetve vagyok.
Mitől ilyen jó csapat ez a magyar női kardválogatott?
Amit így az előbb nagyjából említettem, hogy tényleg így tudunk egymásért küzdeni, és tényleg senki nem adja fel, akkor is, hogyha bármilyen hátrányban vagyunk, vagy bármilyen előnyben, vagy bármi történik, tényleg mindenki az utolsó körmével, az utolsó minden egyes tusért úgy küzd, mint hogyha az lenne az egyetlen, és szerintem ez az, ami így kifizetődött ma.
2022, 2023 és most már 2026, három világbajnoki cím a magyar női kardválogatott mérlege. Tulajdonképpen a nagy kérdés az, hogy ezen a napon a mostani világbajnoki aranyéremhez mi volt a legfontosabb pillanat, hol dőlt ez, hiszen a franciák elleni 45-44-re megnyert elődöntő is fontos, a kínaiak elleni rossz kezdés után te fordítottál, szóval hol volt a kulcspont?
Fú, nagyon nehéz így egy kulcspontot kiemelnem, mivel őszintén nagyon nehéz volt a táblánk, amin ugye végig kellett menetelnünk. Tehát először vívtunk egy Azerbajdzsánnal, ők is azért elég kellemetlenek, nem úgy kezdtünk, ahogy kezdhettünk is volna. Utána egy japán, akiktől egyébként az olimpián is kikaptunk, szinte ugyanaz a csapat volt, úgyhogy az is kulcsfontosságú volt. De egyébként, hogyha egy valamit ki kéne emelnem, akkor szerintem az, hogy a franciákat, ugye a világrang és a egyes, és címvédőként startoló franciákat vertük meg. 45-44-re ugye tényleg nagyon szoros volt, egy találaton múlott, és én ott éreztem, hogy áttört egy gát, mivel egész szezonban sajnos nem sikerült őket a világkupákon megverni, viszont most a legfontosabb pillanatban igen, úgyhogy én ezt mondanám a fordulópontnak.
A döntőből, ugye Kína ellen, ahogy mondtam, 11-3-ra, vagy 11-4-re vezettek egész pontosan, és akkor onnan jött a te asszód, a harmadik és 12-3-as fordulat, és az kulcs momentum volt szerintem, ugye a laikus, a kívülálló úgy gondolja, hogy ha az nincs meg, akkor azért sokkal nehezebb lett volna a folytatás. Hogy éreztette ezt ott a páston?
Én is talán ezt tudnám mondani, hogy akkor ugye mindenképpen nehezebb lett volna a dolgunk. Nem lett volna lehetetlen, de azért így örültem nagyon, hogy tudtam fordítani. Igazából úgy mentem föl, hogy én ezt a lányt körülbelül kettő világkupával ezelőtt egyéniben eléggé megvertem, meg nagyon ráéreztem a stílusára, úgyhogy próbáltam ezt a magabiztosságot tovább vinni ugye abból az asszóból, és úgy állni föl, hogy már az első találattól kezdve az első 1-2-3 találatnál ott nagyon figyeltem, hogy ezt a domináns vívást tudjam csinálni. és szerencsére ez be is vált, és igazából utána pedig csak a ritmust kellett megtartanom, hogy ne engedjek ki egyáltalán.
Hogy ünnepeltek, miként lesz a folytatás most itt az aranyéremben a nyakatokban? Kint Hongkongban milyen erekét hoztok még a világbajnoki cím mellé esetleg?
Nem is tudom ezt így, hogy fogunk ünnepelni. Hát az biztos, hogy most bevacsorázunk egyet, úgyhogy most az lesz az első, mert arra sajnos még nem volt lehetőségünk, mert ugye itt már nagyjából 11 óra van este. Úgyhogy ez lesz az első, utána pedig nem is tudom még, hogy ez publikus. Azért biztos vagyok benne, hogy kocintani fogunk egyet erre az éremre is, illetve arra, hogy sikeresen teljesítettük a szezont, ami egyébként nagyon hosszú volt, úgyhogy tényleg már az utolsó tartalékainkat vetettük be erre a versenyre.
Azért az olimpiai érem, az olimpiai aranyérem, az mennyire motivál 3 világbajnoki címmel a zsákban? Tudom, hogy az 2 év múlva lesz, tehát még rengeteg idő eltelik addig.
Igen, nyilván nagyon motivál, viszont azért tényleg én próbálok így lépésről lépésre haladni, és azért ugye be kell kerülni egy csapatba, azért a csapattal ki kell jutni az olimpiára, és ezek azért nem egyszerű dolgok. Úgyhogy nyilván az a végső cél, de azért előtte nagyon-nagyon fontos lépéseket kell még teljesíteni.
A 3-szoros világbajnok Szűcs Lucával Virányi Zsolt beszélgetett, kollégánk pedig megkérdezte a Magyar Vívó Szövetség kommunikációs vezetőjét, Szetei Andrást is a női karcsapat aranyérme kapcsán.
Hol dőlt el ez a világbajnoki cím, mert nagyon jól kezdődött a 3. asszóban Szűcs Luca fantasztikus produkcióval, ugye 12-3-as asszót vívott, és ott 11-4-ről fordítottunk a kínaiak ellen.
Igen, így van. Mégis, hogyha megengeded, azt mondanám, hogy igazából az elődöntőben dőlt ez a világbajnoki cím, mivel a legnagyobb favorit franciákat akkor győztük le egy fantasztikus teljesítménnyel 45-44-re egy hihetetlenül izgalmas mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy először ott dőlt el, utána meg, ahogy mondod, Luca, amikor már mi voltunk a favoritok, ő volt az, aki 3-10 után megfordította a meccset egy ugyancsak remek teljesítménnyel, és ettől kezdve bátran kijelenthetjük, hogy végiguraltuk a világbajnoki döntőt.
Mit láttál a fiatal női válogatott tagjain, de azért tegyük hozzá, hogy többen is már ott voltak a 2022-es, illetve a 23-as világbajnoki aranyérmes csapatban, tehát hogy milyen hatással volt rájuk például az, amikor a franciákat, a címvédőket, nem mondom, hogy a mumust, mert már győzték le őket világbajnoki döntőben, de hogy a nagy franciákat sikerült megverni, de ez még nem jelent aranyérmet, maximum biztos ezüstöt.
Hát olyannyira, hogy az előző két világbajnoki aranyéremért mindkétszer az akkor is esélyesebb franciákat győztük le, most pedig az elődöntőben győztük le a most is esélyesebb franciákat, de válaszolva a konkrét kérdésedre, szerintem az egészen rendkívüli, hogy a 23 éves Battai Sugi és a 24 éves Szűcs Luca 3-szoros világbajnok egy ilyen elképesztően erős mezőnyben.
Már veteránnak tűnnek, most... már mint azzal, hogy 3-szoros világbajnokok.
Igen. És ugye mellettük Spisz Anna újoncként, Katona Reni 2-szor világbajnokként, és akkor még ugyan most őket, négyüket ünnepeljük, de tegyük hozzá Márton Annát és Pusztai Lizát, akik most különböző okok miatt otthonról gondolom ünnepelnek. Elképesztően erős a magyar női kard.
Visszatérve azért a döntőhöz, ott bennetek mi fordult meg a pást mellett, a nézőtéren, a szurkolók előtti részen, nem tudom pontosan hol ülhettél, mint kommunikációs vezető, mert hogy tényleg azért az első két asszó az nem nekünk sikerült jól enyhén fogalmazva, és ilyen 14-4-es vert helyzetből, ha ott nem fordít Szűcs Luca, akkor azért ez lehet, hogy nem egy ilyen sikertörténet a döntőben.
Igen, így van, 3-10-ről fordított Luca, és hát én ilyenkor nem ülök, járkálok föl alá, de ez teljesen mindegy, az a lényeg, hogy Luca fantasztikusan vívott, és nagyszerű volt az egység ebbe a csapatba, tehát a Battai Sugi vezéregyéniség volt, tehát 23 évesen valaki vezéregyéniség, befejező ember, stabil befejező ember, ez csodálatos. Luca abban a bizonyos asszóban hozzátette azt, ami ami tulajdonképpen megalapozta ezt a világbajnoki aranyérmet, és közben az újonc 21 éves Pisz Anna meg tökéletesen hozta azt, amit neki hoznia kellett azért, hogy világbajnok legyen a magyar kalcsapat. Szóval ez extra, pláne úgy, hogyha azt is hozzátesszük, hogy ugye Dávid László irányította most a csapatot, és egy hónappal ezelőtt történt egy váltás, és ez egyáltalán nem törte meg a válogatottat, sőt.
Batthyay Sugár Katinka pedig befejező emberként, illetve emellett még ugye egyéniben is megszerezte az első világbajnoki érmét, ezt a bronzérmet. Ez ilyenkor, ugye azt szokták mondani, azt szoktátok mondani, hogy aki egyéniben jó, az csapatban utána általában nem tud. Persze erre már sokszor rácáfolt az élet, illetve a vívók is, de ez is még egy plusz teher lehetett, de ezt is el tudja viselni. Honnan neki ez a hatalmas lelkierő?
Igen, ő egy nagyon különleges egyéniség, és ebben is tökéletesen igazad van, hogy a vívók olyanok, hogy mindenre kitalálnak valami szabályt, ami persze éppen mindig arra igaz, ami épp történik, de Sugi egy egészen különleges egyéniség, és valahogy egyszerűen nem látszik rajta, hogy izgul, hogy nyomná a tét, hogy ez őt a legkisebb mértékben is befolyásolná a teljesítményt és a tudását. Ezek azok a belső lélektani tényezők, amiket azt gondolom, hogy nem lehet megtanítani. Tehát van egy nagyszerű edzője, aki nagyszerűen megtanítja őt mindenre, szakmailag, de hogy valakinek ilyen emberi belső mentalitása legyen, ezt nem lehet megtanítani, ettől lesznek a klasszisok. És szerintem Sugiról 23 évesen most már bátran kijelenthetjük, hogy ő egy klasszis.
Azt mondtad, hogy a kulcs momentum az a franciák legyőzése az elődöntőben, akkor abból idézzünk fel egy kicsit, mert ugye csak annyit mondtál, tudunk, hogy egy tussal a végén 45-44-re nyert a csapat, de hát az elképesztően izgalmas lehetett.
Igen, végig fej-fej mellett ment a meccs, tényleg, tehát itt ez most az volt, hogy végig fej-fej mellett, tehát nem az volt, hogy elhúzás, fordítás, lásd még a döntőt, amiről az előbb beszéltünk, és Sugi 44-43-ra vezet, 39-40-nél állt fel a 9. asszóra, tehát egy tusz hátrányból, utána 44-43-ra már ő vezetett, utána egy lámpás találatot kapott, azzal lett 44-44, és utána egy olyan tusz jött, amit azt gondolom, hogy nem is kérdés, hogy ő adott, de amikor ég mind a két lámpa, akkor ugye mindenki izgul. És ilyenkor a vívás szabályának megfelelően a versenybíró kiment megnézni a videón, ez kötelező, attól függetlenül, hogy kérje valaki vagy sem, a döntő tusznál kötelező, hogy kiadta a találatot. Hát akkor ott volt bennünk jó néhány másodpercnyi aggodalom, izgulás, de hála az égnek, nem is azt ítélte a bíró, ami történt, és így nyertünk 45-44-re. Érdekes, hogy visszanézve a fényképeket, amit ott már láttam a nap végén, már nagyobb volt az öröm az elődöntő után a lányoknál, mint a döntő után. Ez egy óriási bravúr volt legyőzni azt a francia csapatot, ahol olimpiai bajnok volt, a harmadik ember, és a másik két ember pedig egyéniben második és harmadik lett.
Legvégül egy szó épp, hogy csak 20 éves múlt Spisz Annáról, mert aki látta, az tudja, hogy ő is nagyon fontos tényező volt ebben a döntőben most a kínaiak ellen. Mert a végén azért ott, hogy is mondjam, csak Szűs Luca nagyon jól kezdett, megcsinálta a fordítást, de a második és harmadik asszóját elveszítette, de tudta a csapat tartani, direkt így mondom, hogy a csapat tartani ezt a két tusos előnyét, aztán növeltük ugye ötre is már, és úgy kezdődött az utolsó csörte Batthyay Sugár Katinka esetében.
Anna egy csodálatos csupaszív lány, aki egy sokkal több, mint egy óriási tehetség, és az, hogy a felnőtt, első felnőtt évében a junior korosztálya után ilyen kilezett szituációban ilyen teljesítményt tudott nyújtani, ez csak az bizonyítja, hogy még sok-sok évig fogunk róla sok-sok jó dolgot hallani, írni, olvasni, látni.
17 óra 16 perc a pontos idő. Szetei Andrást, a Vívó Szövetség kommunikációs vezetőjét hallottuk a női kart csapat világbajnoki címe kapcsán. Hamarosan jön a Nemzeti Sportkrónika Olasz Gergővel, maradjanak velünk a folytatásban is.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Megvan! 15-13!
Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Megtalálom újra és újra veled a magányom. Minden áron magamat újra és újra itt találom. Mint a jó vízbe süllyedek bele, 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 felfele úgy retteget. Repet a mennyezet, testek vesznek az éjszakába, bele, bele, remeket. Tudom, hogy ezt majd értem este. Váltam, hát ha valaki keresne. Tudom, volt már, hogy szóltál, szóltál. Amikor a délután akadt a sötétség vágya, és ott vagyunk együtt a sodródásba, csak kész, mindig elbeszél, ahogy hozzám ész. Látom, hogy rég nem félsz.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Világbajnok a magyar női kardvívó válogatott. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényében. Négy magyar labdarúgó klubcsapatunk lép pályára holnap valamelyik európai kupasorozat selejtezőjében. Köszöntöm a hallgatókat! A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallják.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kard válogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spíz először ünnepelhetett VB elsőséget. A döntőt követően Szűcs Luca értékelt Virányi Zsoltnak.
Mi az az első, ami beugrik erről a világbajnoki aranyéremről? Ugye te is háromszoros világbajnoknak mondhatod magad, mint például Batta és Sugár Katinka.
Igen. Én azt mondanám, hogy a kitartás az az első szó, ami így beugrik, mivel tényleg egy csomó munka áll a mögött, hogy, 2023-ban azt hiszem, akkor álltunk utoljára a dobogó felsőfokán, és hogy most ismét fel tudtunk állni, ez tényleg rengeteg munka és kitartás eredménye.
Egész pontosan ugye legutóbb, mert szerencsére most újból ott állhattatok. Mire gondoltál te személy szerint a csapat egyik meghatározó tagjaként?
Igazából én nagyon boldog voltam, amikor felálltunk a dobogó legtetejére. Nagyon örültem, hogy a lányokkal ilyen magabiztosak tudtunk lenni, és tényleg így ki tudtuk egészíteni egymást, illetve tényleg egy csapatként tudtunk működni. Én tényleg nagyon-nagyon boldog voltam, illetve vagyok.
Mitől ilyen jó csapat ez a magyar női kardválogatott?
Bármilyen hátrányban vagyunk, vagy bármilyen előnyben, vagy bármi történik, tényleg mindenki az utolsó körmével, az utolsó minden egyes tusért úgy küzd, mint hogyha az lenne az egyetlen, és szerintem ez az, ami így kifizetődött ma.
Ezen a napon a mostani világbajnoki aranyéremhez mi volt a legfontosabb pillanat? Hol dőlt ez? Hiszen a franciák elleni 45-44-re megnyert elődöntő is fontos, a kínaiak elleni rossz kezdés után te fordítottál, szóval hol volt a kulcspont?
Fú, nagyon nehéz így egy kulcspontot kiemelnem, mivel őszintén nagyon nehéz volt a táblánk, amin ugye végig kellett menetelnünk. Tehát először vívtunk egy Azerbajdzsánnal, ők is azért elég kellemetlenek, nem úgy kezdtünk, ahogy kezdhettünk is volna. Utána egy japán, akiktől egyébként az olimpián is kikaptunk, szinte ugyanaz a csapat volt, úgyhogy az is kulcsfontosságú volt. De egyébként, hogyha egy valamit ki kéne emelnem, akkor szerintem az, hogy a franciákat, ugye a világrang egyes és címvédőként startoló franciákat vertük meg. 45-44-re ugye tényleg nagyon szoros volt, egy találaton múlott, és én ott éreztem, hogy áttört egy gát, mivel egész szezonban sajnos nem sikerült őket a világkupákon megverni, viszont most a legfontosabb pillanatban igen, úgyhogy én ezt mondanám a fordulópontnak.
A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai, és férfi törben Dósa Dániel is. Az is eldőlt a vívó VB-n, hogy a nyolcad döntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőr csapat végül a 10. helyen végzett.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A lett Riga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedon Vardar Skopjét a labdarúgó konferencialiga selejtező második fordulójának visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek csütörtökön tovább jutnak. A Győr egy hete 6-2-re legyőzte idegenben a luxemburgi Atert Bissen csapatát. A visszavágót megelőzően az együttes válogatott középpályása Vitális Milán nyilatkozott Cseszregi Balázsnak.
A 4 mérkőzésen rúgtatok összesen 10 gólt, beleszámítva a Vasast, és kaptatok 7-et.
Az eddigi tét mérkőzéseken.
Igen, a számok nem hazudnak, ahogy említetted. Ugyanakkor azért úgy gondolom, hogy tényleg csak az eleje annak, hogy megismerik az vezetőedzőt, illetve még ebben elsajátosítjuk azt, hogy mit szeretne velünk játszani. Én úgy gondolom, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy szép számok azok, amelyeket rúgtunk, de lehetnének azok jobbak, amelyeket kaptunk, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy mi a probléma. Ahogy pont említették a mai sajtótájékoztatón, főleg a defenzív része, a közvetlen pontrugások, illetve az átmenetek védekező irányba. Megbeszéltük, levideóztuk, szerintem tudjuk, hogy mit kell javítani, és bízom benne, hogy következő mérkőzéseken jobb számokat fogunk produkálni.
Mert hogy ezek egyébként tavaly is a mérkőzések egy részében okoztak problémát, csak nem volt ennyire feltűnő.
Igen, nem akartam említeni, de tavaly is igazából a legdominánsabb csapat voltunk a bajnokságban, és hát szerintem vele járója volt, hogy nem annyira, de akkor is érezhető volt, hogy az átmenetek, illetve a pontrugásokban van az ellenfélnek esélye. Most én úgy gondolom, hogy most még ez jobban látszik az új edzőnél, de biztos vagyok benne, hogy az idővel el fog tűnni, vagy nem eltűnni, hanem redukálni fog az, hogy ezekből gólokat kapunk.
Mi gondolsz, reális lehet a főtábla annak ismeretében, hogy Luxemburg után jön egy elég erősnek tűnő Riga, aztán meg majd még ki tudjuk, ha tovább megy a csapat?
Nem szeretnék előre menni, nyilván most nem fogok hazudni, hogyha már kicsit gondolok a következő fordulóra. Igen, pont néztem a tegnapi eredményeket, és láttam, hogy a...
Ők is rúgtak egy hatost, még az, hogy hosszabbítás után.
Igen, a lett csapat jutott tovább. Egyébként én ismerem az edzőiket, páran ismerik innen.
Mert hogy Dacsa edzője, Adrián Guláról van szó.
És a Borbé Balázs volt a másod edzője. Én pont akkor érkeztem oda a Dunaszerdahelyre. Jó edzőnek tartom, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még több, még jobb felkészülés kell arra a csapatra. Ugyanakkor nem szeretnék előszeredni. Nyerjük meg holnap a meccset, és akkor utána majd velük foglalkozunk.
A győri visszavágó holnap 19 órakor kezdődik. A Nemzeti Sportrádióban és a Duna Vördön is élőben követhetik majd, ahogy a közmédia csatornáin figyelhetik a Debrecen, a Paks és a Ferencváros nemzetközi találkozóit is. A labdarúgó NB1-ben érdekelt Kisvárda szerződtette az azeri támadó középpályást, Anatolij Nurijevet. A munkácsi születésű, 30 éves apja révén 19-szeres azeri válogatott labdarúgó a Zira csapatától érkezik szabadon igazolhatóként. Az előző évadban 26 tét meccsen 1 gólt és 4 gólpaszt könyvelt el. A válogatottban 69 percet játszott az azeriek tavalyi Magyarország elleni felkészülési mérkőzésén. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényében. A Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Krisztiánszánd csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen, szeptember 2. hetében. A veszprémiek a Portó mellett a tavalyi döntős Füksze Berlinnel, valamint a Partizan Beográddal mérik össze tudásukat, míg a Szeged a Krisztiánszánd mellett a Dán GOG-vel és a portugál Sportinggal játszik a csoportkörben. Tóth Fruzsina, a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának kapitánya tavaszi válsérülése nem jött rendbe, így nem lehet ott az augusztusi Európa-bajnokságon. A libero az elmúlt 4 kontinens viadalon ott volt a magyar válogatottban. Az idei török, cseh, azeri és svéd rendezésű viadalon, amelyre hétfőn kezdte meg a felkészülést a nemzeti csapat, a magyarok az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22-e és 28-a között. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották. Hamarosan folytatódik a hazafutás. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval. A viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Irányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, aki a sportág, főleg női, meg a strandröplabda vonalnak köszönhetően, és azért mondhatom, hogy ez rendszeres vendége itt a stúdiónak a rádióban. Szia Gabi, kezdjük mondjuk a strandröplabdásokkal, ha már ezt szóba hoztam, hiszen nemrég ért véget. Nagy sikerrel, teltházas, TV közvetítéses, talán egyetlen probléma volt, hogy a Kun Stefánia, Villám Lilla kettős, akik szintén sokat szerepelnek itt az eredmények miatt, illetve a férfiak is, hogy leginkább, hogy Lilláék nem jutottak be Stefivel a legjobb 8 közé, pedig 2 győzelem után nagyon közel álltak hozzá. Hogyan értékeled, és egyáltalán a rengeteg nemzetközi sikeres visszajelzés után most hova helyezed ezt a strandröplabda nemzetek kupája városligeti? Hát sót, mert az 4 napig kereszt azt mutatta, hogy erre szükség van, és ez jól mutat. Hát ugye jó volt nézni a televízióban is a képeket.
Köszöntöm a hallgatókat. Igen, valóban a Nations Cup Final, aminek most vasárnap lett vége, egy, én azt gondolom, hogy mindenki számára meglepően sikeres rendezvénynek tudható be. Számítottunk rá, hogy nagy lesz az érdeklődés, de hogy az utolsó nap, amikor magyar érdekeltség nem volt, akkor is teltház legyen. Ráadásul úgy, hogy a végén már az időjárás kezdett elfordulni tőlünk, és fújt a szél, elkezdett esni az eső, és ott volt, amikor szakadt az eső, és senki meg nem mozdult a helyről, nehogy elfoglalják a székét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jelzi azt, hogy a közönség befogadó, a közönségnek van igénye a strandröplabdára, és meg lehet itthon is csinálni egy nagyon szuper eseményt. Sportszakmai szempontból ugye az a nehézség ennek a lebonyolításnak, hogy itt nem egy páros teljesítményen múlik a továbbmenetel, hanem egy csapat.
És tehát két páros, hogy hallgatok is értsék, két páros alkot egy országot, egy csapatot, és van. Igazából, ha az egyik például nem sikeres, a másik sikeres, akkor még csak döntetlenen tartunk, és hát ebbe a csapdába esett a magyar csapat
így
is.
Így van, és ugye Honti Majoros Kiara az utolsó pillanatban ugrott be egy sérülés okán, és azért ott lehetett látni az összeszokatlanságot, kicsit bizonytalanabbul tudtak együtt mozogni, és hiába sikerült Lilának és Steffinek két bravúros 2-1-es győzelmet aratni, tényleg az egyik a meccslabdáról fordították meg, és ez egy ilyen igazi közönség hergelő mérkőzés volt, tehát nagyon jó volt a hangulat, hát nem tudtunk tovább menni.
Négy meccslabdáról 27-25-re nyerték meg, ha jól emlékszem, azt a játszmát, még az így első meccsen.
Így van, és ugye Sandra Plodán tudni kell, hogy ott 21-ig tart egy szett, tehát ez a szépsége, hogy nem is 25-ig, mint a teremben. Úgyhogy azt lehetett látni, hogy azért a Lilla, Steffi nagyon magabiztosan mozgott ebben a közegben, megjegyezve azt, hogy azért ez a mezőny, ez nekik is egy nagyon erős mezőny volt. Tehát a hölgyeknél tényleg Európa-bajnok, olimpiai érmes, a fiúknál is Beach Pro Tour győztes, olimpiai bronzérmes, EB győztes, tehát mindenféle eredményeket magának tudó sportolók voltak itt. Nagyon kemény volt a mezőny, de én azt gondolom, hogy nagyon felvették a ritmust. De a fiúk meg kifejezetten élvezték, tehát a velük készült interjúkban is lehetett látni, de ahogy a pályára is fölmentek, hogy őket elképesztően felpörgette az, hogy tele van a lelátó. Meglepődtek ők is, hogy ennyien kijöttek, és ennyien szurkoltak, és konkrétan szombaton, amikor délben kicsit csúszással kezdtük a meccset, akkor már nem tudtunk beengedni több embert, mert hogy mindenhol is álltak, és szurkoltak nekik. Elképesztően jó volt a hangulat.
Megállás viszont nincsen, de még azért egy picit helyezd el létszi a hallgatóknak azt is, hogy ha már mondtad, hogy ez a Beach Pro Tour sorozat van, Future sorozat, szóval hogy pontosan talán három sorozaton úgy rémlik itt a strandröplabdában, hogy ez most mennyire volt erős, hát a neveket elmondtad, illetve az országokat, meg az erősségét, de hogy akkor ez melyik a 1-es, 2-es, 3-as?
Úgy lehet bekategorizálni, hogy alapvetően ugye az Európa bajnokság az mindenki számára egy olyan esemény, amivel az országát képviseli, és az a legerősebb európai versenysorozat. A Nations Cup Final olyasmi, mint mondjuk a teniszben a Davis Kupa sorozat, csapatok játszanak, de itt is a hazájukat képviselik. Ezzel a rendezvényel, aki megnyerte, a szabadkártyát kapott az Európa bajnokságra. Tehát így az a páros így van, aki még nem kvalifikált, kaphatott szabadkártyát.
Pont ami tőlük nekünk, kaptunk ki egyébként, mint a nőknél a Kunstefi Villám Lilla kettős.
Így van, ami nekünk fontos, hogy ezzel a rendezéssel mi is az egyik párosunkat el tudjuk küldeni az Európa-bajnokságra, ami egy óriási lépés a strandszakág életében, hiszen nem volt még felnőtt Európa-bajnokságon magyar strandröplabdázó, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sportág történeti siker, amit szoktunk mondani, és hát ezt a wildcardot, ezt most kellett leadni, ezt még titokban tartjuk, látom, hogy ki kapta.
Nem szoktam, nem vagyok
bizonytalan, én tudom, hogy ki kapta, de ezt majd
rá, most
nem fogom elmondani, de egy-két napon belül ezt természetesen mindenki meg fogja tudni, de a lényeg az, hogy nagyon hasznos volt a fiatalok számára, beszélgettem a sportolókkal, ők is úgy élték meg, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy előre tudjanak lépni, fejlődni tudjanak, és hogyha elmennek utána egy Beach Pro Tour elit versenyre, akkor ott már sokkal magabiztosabban fognak kiállni a homokra, hiszen van bennük némi rutin most már a kezükben, lábukban.
Azt mondtam, hogy nincs megállás, mert időközben beszélgetésünk pillanatában már Kínában vannak, például Kunstefi, Villám Lilla is, aztán Hajós Artúrék, sőt a Dóci Veres kettős és a fiúknál. Amit mondtál, azt jelenti, hogy egy darab női páros ott lesz az EB-n, a legjobb hány között a felnőtteknél? 32-es, 64-es?
Úgy emlékszem, hogy 32-es mezőnyben így van.
32-esre emlékszem, és ez még eddig sosem sikerült.
Nem,
jó, hát van. Neked nem kell kimondani, akkor majd mondom én, hogy szerintem azért a Kunstefi, Villám Lilla kettős komoly eséllyel bír, de itt három pont, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de aki figyelte akárcsak ezt a városligeti eseményt, a korábbi tornákat, az azért ezt úgy össze tudja rakni, ebben a nagy meglepetés szerintem, hogy hókuszpók nincs.
Hókuszpók nem lesz, igen.
Strandröplabdában te, aki ugye liberóként játszottál, ez mindig elmondjuk a megkülönböztető mezes teremröplabdázó, aki nem kell, hogy magas legyen, tehát akár te, akár én, akár mást, ha szóba hozok. Ez itt a strandröplabdában, ahol csak a homokban ketten vannak, és elképesztően nehéz lehet, hogy fennmaradni, és nem, hogy ott vetődni meg labdamenetekben.
Meg felállni a homokból egy elesés után, az elképesztő.
És utána még ugye átütni a labdát a blokkoló kéz fölött, szóval itt a termet a homokban az mennyit segít, mennyire előny?
A utánpótláskorban azt szoktuk mondani, hogy a terem és a strand az nagyon jól ki tudja egymást egészíteni. A strand az ugye inkább a labdaérintések számában, hiszen ketten vagytok a pályán, de a fizikai alapot is meg tudja adni. Egy idő után már azért lehet mondani, hogy a termes edzők haragszanak, hogyha strandra kijön valaki, mert hogy megváltozik a technika, de az biztos, hogy nagyon jól kiegészíti egymást a sportág. Totál más egyébként, tehát például a kosárérintésben, aki termes, az nem is tud úgy érinteni, ahogy a strandon kell, mert kicsit másképp kell, meg kell fogni a labdát, de a lényeg, hogy amit a strandon
az
nagyon...
Az már szabálytalan a teremben.
Így van, az szabálytalan a teremben. Ami a strandon nagyon fontos, hogy a játékosoknak elképesztő a képessége, hogy olvassanak, hogy mi fog történni. És hogyha valaki mondjuk a hétvégén kint volt és figyelt, akkor elképesztően feltűnő, hogy még az ellenfél hozzá sem ért a labdához, a védekező játékos már elmozdult abba az irányba, ami után már odaütötte tényleg a labdát. Tehát olyan taktikai csaták, olyan észjáték kell ehhez az egészhez, hogy ez a legnagyobb különbség a strand és a terem között, hogy azért ez, hogy ketten vannak a pályán.
És nem hatan.
És nem hatan, ez azért ezt nagyon megnehezíti.
Az más kérdés, hogy ugye, ha ez nem jön be, akkor aztán semmi esély. Ilyet is látott ez így az van, ember, tehát, hogy elindulsz balra, mint egy 11-es sugásnál a kapus.
De ez meg az ütőnek az erőssége, hogy ő olvassa ezt, próbálja figyelni, ugye közben, miközben nézi azt, hogy hova adja a saját társa a labdát, azt is kell, hogy figyelje, hogy a másik oldalon hogy mozognak, hogy mozog a blokk, hogy mozog a védekező játékos. Tehát nagyon komoly térlátás, nagyon komoly koordináció kell ahhoz, hogy ezt ilyen magas szinten lehessen űzni.
Ha már magas szint, itt a Nemzeti Sportrádióban a Batai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk. Strandröplabdában mondjuk 2032 Brisbane magyar csapat, ez mennyire reális? Mi a szövetség, mi a te célkitűzésed? Mert ugye fiúktól és a nőktől is szoktam ezt kérdezni, és azért ők nyilván óvatosak, de optimisták is.
A mi célkitűzésünk már 2028-ra kitűzte azt, hogy sikerüljön kiküldenünk oda párost. Természetesen a legjobb az lenne, ha egy férfi, egy női legalább kvalifikálna. De azért a Brisbane az egy óvatosabb és magabiztosabb becslés. Ami nehéz például a férfi szakákban, hogy a top játékosok életkora az elképesztő széles skálán mozog. Tehát a 20 éves játékostól itt például lehetett látni a LED bajnok csapatban 41 éves volt az egyik tag. Tehát az 21 évetől el fel. 21 évig valaki a toppon van. Tehát lehet azt mondani, hogy akik a toppon vannak, az egy viszonylag állandó réteg. És oda bekerülni, és ott eredményt elérni, az egy nagy kihívás. Ugye a hölgyeknél azért van egy kicsit könnyebb helyzet, mert nagyobb a fluktuáció, hiszen családalapítás miatt azért hamarabb kiesnek a rendszerből, de nagyon nagy a verseny, és amit tapasztalunk világszinten, hogy a strandröplabda egyre népszerűbb, rengeteg játékos van, és azért a top elitbe bejutni nagyon nehéz. Nagyon sok versenyre kell ahhoz elutazni, hogy annyi pontszámot tudjon szerezni valaki, hogy az elegendő legyen egy EB kvalifikációhoz, egy VB kvalifikációhoz, és utána egy olimpiához is. Tehát sok a feladat, optimális esetben megvalósítható, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy 28, tehát azt tűztük ki elsődleges célnak. Ebben mindkét szövetségi kapitány maximálisan partner nekünk, tehát abban, hogy segítenek összerakni úgy a programot, hogy mi kell ahhoz, hogy oda el tudjunk jutni. És hát aztán meglátjuk, hogyha 28 nem sikerül, akkor megyünk tovább. Ami nekünk pozitívum lehet, hogy egyre több magyarországi strandröplabdázó is van. Egyre népszerűbb a sportág, és most már nem csak a hobbi szinten űzik sokan, mert azt elképesztő mennyiségű sportoló, illetve nem csak sportolom, bárki űzi, de egyre több olyan fiatal van, aki azt mondja, hogy ő strandröplabdázó szeretne lenni, és jönnek, és egyre nagyobb a verseny itthon is szerencsére.
Mesélj egy kicsit a szövetségkapitányokról, mert ők is külföldiek, tehát mindig látjuk Kunstefi és Villám Illa mellett is ott van a, jól emlékszem, brazil szakember.
Így van, a hölgyeknél brazil, a fiúknál pedig olasz szakember segíti a munkát. Ami jó, hogy a világszövetség, az FIVB, biztosít lehetőséget arra, hogy mi erre támogatást kérjünk, tehát mindkét szövetségkapitány úgy dolgozik nálunk, hogy az FIVB-től pályáztunk támogatásra, tehát magyarul az ő fizetésüket az általuk biztosított pénzből kapjuk. Én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés a Világszövetségnek.
Ezt mert meg se kell kérdeznem, mert mindenki próbálják. Ezt kérdezte volna, hogy honnan van rá pénz.
Igen, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy próbálják tényleg így fejleszteni a strandszakágat, hogy a kifejezetten az edzők bérére lehet pályázni. Mindkét szövetségi kapitány ilyen feltételek mellett van itt. Nyilván, mivel egy fiatal sportágról beszélünk idehaza, tehát ezért a strandröplabda ilyen magas versenyszinten nem tud olyan régi múltat felmutatni, ezért a szakemberek létszámában nagyon sokat kell még fejlődni. Itt is ugyanúgy, ahogy a teremben, itt is nagy lépéseket teszünk afelé, hogy legyen egységes edzőképzési rendszer a strand edzőknek is, és éppen ezért fontos, hogy viszont tudunk mihez nyúlni, tehát külföldről lehet behozni olyan know-how-t, olyan tudást, ami aztán a hazai strandröplabdázás is tudja fejleszteni.
És akkor azt mondod, hogy a férfiaknál
Foszkó, így van.
Egy olasz így van. Kapitány van.
Jó, ő is termes és strandos is volt, így van, és a hölgyeknél pedig Leul, pedig brazil.
És hát végig kell utazni a világot némi túlzással, mert elmutattam most már kétszer is, hogy ismét meg Kínába kellett menni. Tavasszal is volt ilyen túra, tehát nincs nagyon megállás, de nincs. Van eredmény, mert akkor csak a strandröplabdájében is ott lesz egy női magyar páros végre, és hát ha valami, akkor ez az első lépcsőfok, hogy olimpiáról is beszélhessünk.
Abszolút, az a lengyelországi kontinens viadal nagyon fontos ebből a szempontból. Egyrészt tapasztalatszerzés, azért az Európa-bajnokságon több pontot lehet szerezni, tehát hogyha a lilláékot csípnek el meglepetés eredményt, meglepetés mérkőzést, akkor az mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy
mert hogy az
nagy
olimpiára majd végül ranglista pontokról
így
lehet
van, ranglista pontok
de gyűjtögetni kell. Nem gyűjtögetni mindegy, kell. Hogy a korábban említett 1-2-3, milyen erősségű versenyen, mennyi pontot szerez így
van.
A ranglistán
hát ugye
tart.
Az erősséggel határozza meg, hogy mennyi pontot tud valaki gyűjteni, és
mint
ezért fontos.
Is így van. Nagyjából, hogy egyszerű hasonlatot mondjak. Oké, akkor ennyi strandröplabda után folytassuk Gabi azzal, hogy női röplabda, mert ugye erről mindig sokat szoktunk beszélni. Egyébként eszembe jutott az, hogy pont a női válogatott 28 év szünet után, amikor ott lehetett a 87-es EB után 2025-ben, akarom mondani 15-ben, 2015-ben az mekkora lökés volt, és hogy milyen jó, hogy arról beszélünk, hogy azt is tudjuk, hogy 2028-ban is ott lesz a női válogatott.
Így van.
Férfinál még ugye várni kell 2001 óta, az egy külön történet, arról azért beszélünk kevesebbet, nem könnyű, ott Nagy Péter ugye a szövetségi kapitányunk, szóval, hogy összehasonlítva, hogy tulajdonképpen a strandröplabdázóknál is ez mekkora fontossággal bír, hogy végre egy EB-n ott lehetünk. Hát ha egy EB-n nincs ott a magyar strandröplabdázó, akkor...
Akkor hogyan álmodnánk olimpiáról?
Nem, akkor így teljesen lépcsőfokokat.
Így van, a lépcsőfokokat így végig kell haladni és menni. Az Európai Szövetség megváltoztatta ugye a lebonyolítást, és így az az érdekesség, furcsaság állhat elő, hogy már most tudjuk, hogy 28-ban EB résztvevők leszünk, holott a 26-os EB még meg sem történt, mert az ugye most augusztus második felében lesz a
már
mi csoportunk
fontos pontokat
Isztambulban.
Kell ott is szerezni.
Így van.
Vagy lehet így és van. Kell a jövő VB miatt. Na ez hol tart? Most ugye megnéztem én is a ranglistát, most jól állunk ott a 26-27.
Helyen. 26. helyen vagyunk jelenleg. 32-es a világbajnoki mezőny. Ugye az az érdekessége, és ezt jeleztem is, de ezt a nemzetközi, tehát a többi szövetségi elnök is tudja, hogy az FIVB rendszere olyan szempontból nem jó, vagy még az európai rendszert kell fejleszteni, hogy nekünk például az, hogy bejutottunk az Európa Liga Final Four-ba,
négyes
döntőbe, és ott kétszer kikaptunk Svédországtól, ez nem jött jókor, hiszen a két vesztes mérkőzés miatt ott pontokat veszítettünk, voltunk a 23. helyen is, de elveszítettük, tehát majdnem amit összeszedegettünk itt a folyamatos küzdelmek alatt, ott visszacsúsztunk
tehát
és elbuktuk.
Tehát mennyire sokat ért volna az a 3-2-es győzelem?
Az a 3-2-es az rengeteget, mert akkor az úgy körülbelül ki nullázta volna mondjuk az eredményt, de még mindig jól állunk, ugye itt is számít az, hogy milyen erősségű, akivel játszol, milyen mérkőzést játszol. Sajnos vagy szerencsétlenségünkre nem tudom. Elképesztően erős csoportba kerültünk, tehát a világ top 10 csapatából 2,5-3 mondjuk ott lesz, hiszen a törökök hazai pályán véhetően teltház előtt fogunk 12 000 ember előtt játszani a törökök ellen, mert ott a női röplabda a torony magasan a legnépszerűbb sportág, szóval a törököket hazai pályán kéne megszorongatni, a lengyelek is ott vannak a 4.-5. helyen, illetve a német válogatott, aki ott a 10. hely környékén helyezkedik el, egyik sem lesz könnyű, és emellé kaptunk egy olyan szlovén válogatottat, aki most egy 20. nagyon erős feljövő ágban van, és egy lett válogatottat, aki mondjuk mögöttünk van a világranglistán.
Ez becsapós. Tehát, egyébként, mert az elmúlt években a lettek ellen pont nem nagyon sikerült nyerni.
Igen, ez nagyon becsapós, és hát ugye itt az egymáshoz viszonyított pontszám és ranglista helyezés is számít, tehát ami nekünk a legfájdalmasabb lenne, hogyha a szlovénokkal és a lettekkel nem tudnánk egy jó mérkőzést játszani. Mondhatni így élesen fogalmazva, hogy ez a két mérkőzése lesz a kulcsa annak, hogy tudunk-e kvalifikálni vagy sem. Mert most borítékolhatóan sajnos a törököket nem fogjuk tudni megszorongatni, de mivel rettentően sok pontjuk van, ezért tőlük nem fogunk annyi pontot veszíteni a vereség kapcsán. Na ez a szlovén és a lett mérkőzés kapcsán már nem így lesz, úgyhogy ezért azt a két meccset azt nagyon-nagyon éles. Tehát az gyakorlatilag a döntő, hogy fog alakulni, és az Európa-bajnokságot követően, amikor már minden kontinentális mérkőzést lezárult, tehát a többi kontinensen sincs már semmi, akkor zárják a világranglista, vagy a világbajnokság szereplőinek a rangsorát, a listát, és ezt mi úgy kalkuláltuk, hogy ez az EB után közvetlen, hiszen már nincsen máshol kontinens. Szeptember közepére vélhetően igen, illetve hát ugye azt kell majd figyelni, hiszen nekünk ami éppen ezért jelentős az, hogy a többi európai csapat hogyan szerepel ezen az Európa bajnokságon, tehát a nagy konkurencia Románia, Spanyolország, Görögország, ahol ezek közül kettő például egy csoportban van, ami akár jó is lehet, hiszen egymástól tudják elvenni a pontokat. Szóval a többieknek az eredményei is számítanak. Most ilyen igazi jó magyaros stílusban fogunk ezen az EB-n szerintem mi követni, vagy fogjuk követni, hogy számolgatunk azt. Tudjuk, hogy a magyar sportban a számolgatás az évek óta nagyon bevett, nem feltétlen jó, de bevett módszer. Na most sajnos nekünk ahhoz, hogy a világbajnoki szereplést azt be tudjuk biztosítani, nekünk most számolgatni kell.
Jó, én azért ezt hozzáteszem még, vagy ehhez hozzáteszem, hogy számolgatni kell, de alapvetően, ahogy te mondtad, tehát ha megverjük akár három vereség ellenére, vagy mellett és után, vagy közben épp a szlovéneket megverjük, az kézzel fogható, abból olyan nagy baj nem lehet. Az más kérdés, hogy valóban a letteket is utána meg kell verni, vagy ha kikapsz 3-2-re Szlovéniától, és van előtte még három vereséged is, tehát nem dől össze a világ, de a letteket minden körülmények között hát meg kell
és verni. Ugye
ha és jól ez a férfi jégkorong, ami nagy kedvenc sportágam még, tehát meg kell tanulni azt, hogy egy adott meccsen ha azt hozod, akkor igenis, te kiosztod a maximumot.
Ha jól emlékszem, akkor először fogunk találkozni a lettekkel, és a legutolsó mérkőzés lesz nekünk a csoport mérkőzések között a szlovén. Úgyhogy ha úgymond a kötelezőt tudjuk hozni, na utána jön a mindent eldöntő, nek számunkra döntő mérkőzés. Majd meglátjuk, hogy a lányok ezt a terhet, hogy fogják bírni. Érdekessége
nem
lesz annak a...
Nem kell túlgörcsölni szerintem.
Nem kell túlgörcsölni, de azért mindenki...
Ott van Kiepin, egy olasz szövetségkapitány, rutinos, a csapat roppant fiatal, ez jött be az Európa Ligán is, hogy itt 16-17-18 éves lányok.
Abszolút, nagyon jól forgatta a Kiepini mester a csapatot, jókor hozta be a fiatalokat, és a fiatalok elképesztően magabiztosan játszottak. Ami utána a saját korosztályukban az U18-as EB-n meg is mutatkozott, hogy gyakorlatilag az a három játékos, aki a felnőtt keretben már idén szerepelt, az megnyert egy bronzérmet.
Így van, hiszen itt a Nemzeti Sportrádióban most Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk, és ez a bizonyos U18-as EB egy egészen elképesztő sorozat volt, mert 7 csoportmeccs után még 2 meccs az éremért, és meglett a franciák legyőzése után, és ott például a legfontosabb meccset náluk, Zsombók Eszter, Zsombók Anna, mert ugye a nevekkel tartozom, még Spampu Gréta.
Így van.
És ugye ketten Eszter és Anna itt voltak szintén a stúdióban velünk, a Nemzeti Sportrádióban, tehát hogy meg tudták nyerni, sőt, ők azt csinálták pont, egy jó példa, fordított példa, hogy a felnőtt válogatottak, még a nehezebb is, meg más kávéház, nem lehet összehasonlítani, de 3-2-es vereség, úgyhogy 0-2-ről felálltak. Aztán 3-2-es győzelem, aztán egy váratlan németek elleni, vagy nagyon magabiztos 3-0. A bolgárokat mindenképp meg kellett venni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem volt rajtuk teher.
Ami nagyon szerintem ennek az Európa-bajnokságnak a nagyon nagy emléke, élménye. Én szerintem egy játékos életében egy olyan adódik, amikor ilyen helyzetből tud mérkőzést nyerni. Most nem, tehát engedjük el azt, hogy ez egy Európa-bajnokság volt, de azt a bolgárok elleni ominózus mérkőzést, ez a csapat úgy nyerte meg, hogy 2-0-ra vezettek a bolgárok, a harmadik szedben végig vezettek a bolgárok, onnan felálltak a lányok, egyenlítettek, 2-2 lett, és az ötödik szedben 14-12 volt a bolgár válogatottnak. 14-12-ről megfordítani egy mérkőzést a női röplabdában, az egy olyan teljesítmény, ami szerintem egy sportoló életében egyszer, hogyha adódik, tehát hogyha ők lányok itt abba hagyják, akkor már mondhatni a csúcson hagyják abba, és hozzáteszem büszkén, hogy Zsombók Anna bekerült az EB Dream Teamjébe, ugye, mint center. Legjobb center, Zsombó Keszti lett a legtöbb pontot szerző játékos, tehát igenis büszkék lehetünk magunkra, és a Pampu Gréti pedig a bronzmérkőzésen olyan stabilan hozta, amit hoznia kellett, hogy az ő hármuk teljesítménye gyakorlatilag megkoronázta az elmúlt hónapok, sőt mondhatni az elmúlt évek munkáját.
Na akkor kicsit a női lélektanról mesélj, hogy tényleg hogy lehet ezt úgy átültetni, mert ez egy, ahogy mondod, az életük egy meghatározója, ha már nem csinálnak semmit, de hát azért csináljanak még sokat, mert most jön az igazi próbatétel a felnőtteknél, és az Európa Ligában azt láthattuk, amit már mondtam, hogy ez ott is átjött, tehát vagy kis lila, egy picit idősebb. De hogy...
A lila se idősebb, mert a 20-at hát
nem 18,
ligája.
Hanem így van,
bocsánat,
20.
Bocsánat, akkor...
Igen. Tehát, hogy ilyenekről beszélünk, hogy nem 16 vagy 17, hanem...
Majd hanem 16, már legyen 20. Már,
igen, veteránnak számít a 20 évével. Na, de hogy ő is ott az Európa Ligában, az adott meccsen megcsinálta, amit megkövetelt a haza.
Ami ennek a...
Mert nem jó, hogy csak német Anetre számítunk, ugye ilyeneket láttunk nem régebben, jó, Szakmári Grétánál, hogyha abszolút. Egy oldalas támadójáték, abból nem nagyon lehet megélni.
Én azt gondolom, hogy mind az Európa Liga sorozatnak, mindennek az U18-as EB-nek egy közös konklúziója van, én legalábbis, mint a szövetség elnöke, saját magamban ezt mondtam le. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy akár a Lillát emeljük ki, akár a Zsombók lányokat, vagy a Pampu Grétát. Ezek a játékosok a tavalyi szezont végigjátszották a felnőtt bajnokságban,
extra ligában.
Ugye a Vasasnál a Fiók csapat, mi csak Kisvasasnak hívjuk, a Fiók csapat az extra ligában végignyomta a bajnokságot. Ott a Zsombók tesók, és tényleg a Kis Lilla, Kis Nóri, aki feladóként nagyon jókor szállt be, és mindig ki tudta a csapatot hozni a nehezebb helyzetből. Tehát az a fajta stabilitás, amit ők most itt mutattak, az egyértelműen annak köszönhető, hogy volt lehetőségük játszani. Úgyhogy én mindenféleképpen minden sportvezetőt arra buzdítanék, hogy bátran használjuk a fiatalokat, mert ez meg fog térülni. Ez a magyar röplabdázás szempontjából, de ez minden sportágban így van. Tehát bízni kell bennük, és adni nekik lehetőséget, mert látjuk, most ez a mi esetünkben elképesztően jól kijött mind a felnőtt válogatott, mind az utánpótlás válogatott eredményei kapcsán.
Ez egy régi dilemma, tehát a fociban szoktuk ezt hallani, hogy ígéretes tehetség, és már 21 éves, és hát olyan nincsen most, vagy tud, vagy nem tud, tehát hogy be kell dobni. A röplabda, megint elfogultak vagyunk, hát a női röplabdában emlékszem, hogy Fésűs Erzsébet a fehérvári röpisekkel, a lányával, Tála Zsuzsiékkal, kit akartam gyorsan mondani, majdnem a te nevedet mondtam.
Vacsi Evelin?
Vacsi Evelint akartam mondani.
Igen, Fésűs Irén, nem az Erzsébet, ő másik Fésűs volt,
Fésűs Irén, bocsánat, köszönöm, hogy javítottál és segítettél. Igen, tehát Fésűs Irénnél is annak idején 10 évvel ezelőtt ez bebizonyosodott, hogy a tinédzser lányokat be kell tenni az NB1-be, mert csak kifizetődik. Tehát nagy veszteség nincs, ha kikapnak, semmi meglepetés nincs benne, ha meg szerzik a tapasztalatot, akkor az később jól jön.
Abszolút. A legnagyobb különbség, ugye, ami miatt sok klubvezető fél attól, hogy fiatalok játszanak, az, hogy a nemzetközi és a hazai mezőny közötti különbség. Egyértelmű, a Vasasnak szüksége lesz ahhoz rutinos játékosokra, hogy például most a Bajnokok Ligája sorsolást már ismerjük. Fenerbahce, Verovole, Milano két top csapat került az ő csoportukba, vagy ők olyan csoportba kerültek, ahol ez a két top csapat is szerepel.
És a francia lóvállóval sem egy sétagalok.
Így van, tehát azért őket oda nem lehet felküldeni 16-17 éves gyerekeket, mert fizikai különbség lesz, van, igen. Így van. De az biztos, hogy ahol ez a fajta nemzetközi nyomás nincsen, ott bátran próbálkozni kell, mert hogyha ha például egy szülő elmegy egy utánpótlás röplabda mérkőzésre, 16 éves gyerekeknél olyan elképesztő izgalmas meccseket lehet látni, hogy tényleg az a szülő, aki előtte nem kötődött semmilyen sportákhoz, úgy jön, hogy hú, hát tök jó, hogy a gyerekem ezt sportolja, mert elképesztően jó a hangulat. Tehát, hogy lehet nagyon izgalmas a mérkőzéseket játszani, mert nagyon fiatalom. És szerintem az fontos, hogy a lehetőséget adjuk meg nekik, tanuljanak. És ami nagyon fontos, hogy azért a mostani generációval már másként kell bánni, tehát arra is meg kell próbálni odafigyelni, hogy ne toljuk túl, ne tegyünk rájuk túl nagy terhet, hogy ne az úgynevezett nagyon népszerű kifejezéssel, a kiégéssel, hogy ne találkozzanak nagyon korán ezek a fiatalok. De azért szerintem, hogyha egy sportolónak van sikerélménye, és pozitív visszacsatolásokat is megkapja kellő mennyiségben, akkor az, amit mondjuk fizikailag vagy mentálisan kiégésnek lehet nevezni, azt azért nagyon erősen lehet kompenzálni a másik oldalon.
Kijelenthetjük zárásul, hogy akkor a nőktől, a válogatottól, az EB-n, Isztambulban mindenképpen azt várjuk, hogy minimum egy, de inkább két győzelem a csoportban, mert mindenki ezt így a jövő évi VB-t számolgatja, és ahhoz tényleg kellenek a pontok.
Abszolút, meg. Igen.
Oké, zárásul akkor azért beszélj egy kicsit, és kérdezlek, a férfi röplabda válogatott hol tart? Örökké ugye, hogy ez a 2001-es Európa-bajnokság az osztravai szóba kerül, ott mi kellene, hogy egy picit még nagyobb reflektorfénybe kerülhessenek, tehát hogy tényleg jöjjenek ugye az eredmények. Most idén a Mevzával egész jól álltunk.
Nagyon jól jött a fiúknak ez a Mevza Közép-Európai Ligának ez az új sorozata, hogy ők is tudtak már az Európa Liga előtt 4-5 olyan mérkőzést játszani, ami gyakorlatilag majdnem egy szinten volt az összes válogatott, és azon nevettünk ott a harmadik napon, minden meccs 3-2-es volt, tehát az összes meccs, nem csak a miénk, az összes többi, tehát az mutatta, hogy nagyon egy szinten vannak, jó, még valószínűleg azért, mert a felkészülés elején jártak. Viszont utána, amikor az Európa Ligában összekerültünk már a komoly éles ellenfelekkel, akkor én azt éreztem, hogy a fiúk sokkal magabiztosabban mentek föl a pályára, és igen, volt idén nagy kap, amit senki nem gondolt. Tehát az, hogy mi Portugáliát elverjük, aki, hogyha a világranglistát megnézzük, jóval előrébb van nálunk. Az egy olyan volt, amit nekem is még megjegyeztek a vendégek most itt a Nations Cup-on, amikor külföldi szövetségek elnökei jöttek, hogy hát látjuk, hogy a magyar röplabda az úgy tényleg most már így bontogatja szárnyait, és meglepetés. Igen, a másik a Norvégia, hát tényleg, tehát hogy a csehek ellen ott egy kicsit kijött az, hogy túl sokat gondoltunk, hiszen oké, VB negyedik helyezett csapat ellen játszunk.
VB elődöntős ellenfél ellen, hogy mi
nagyon nehéz volt játszani, de mondjuk aki látta azt a meccset, az is egy abszolút élvezhető volt. Ott a fiúk egy kicsit jobban túlizgulták, mint kellett volna, de az összes többi meccs, amit lejátszottak, én azt gondolom, és ezt a szövetségkapitány akkor meg is erősítette, hogy elégedett azzal, amit a fiúk mutatnak, és ez a elkaptunk meglepetés csapatot, meghoztuk azt is, ami kötelező volt. Ezek azok, amik mutatják, hogy fejlődnek a srácok is. Ahogy beszélgettem velük, a 14-es keretből 10-11 játékos külföldön folytatja. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lépés.
Van érdeklődés iránt, abszolút pedig fiatalok.
És bízom benne, hogy az ő helyükre pedig a magyar bajnokságban jönnek fel újabb olyan fiatalok, akikben aztán van potenciál, és ki lehet őket nevelni a következő generációnak, ami még mindig ez a társaság lesz, hiszen itt is ugyanaz, mint a hölgyeknél, nagyon fiatalok.
Cél, hogy kijussanak a 2028-as EB-re, ugye?
Abszolút igen, szeretnénk, hogy kijussanak.
Ehhez majd akkor most ugye EB-selejtező nincs, hanem marad az Európa Liga sorozat.
A következő Európa Liga sorozat
év,
sokat számít,
így van.
A mostani is beszámított. A fiúknál is ugyanúgy van, hogy ha az 1-4-be vagy, akkor automatikusan kijutsz az Európa-bajnokságra, és ahogy a nők tették, így van, de ugye ezt a mindkét év 1-4 az kijut, aki már kim van, az annak a pontszámaival nem foglalkoznak, és utána itt is az európai ranglista alapján lehet menni, tehát minden győztes szetnek, minden győztes meccsnek értéke van és jelentősége. Én azt gondolom, hogy ez a fajta lebonyolítás ez akár nekünk kedvezhet is, de nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy összejöjjön, mert a férfi röplabda mezőnye az elképesztő erős.
Köszönöm
Európában.
Szépen.
Köszönöm szépen
a meghívást. Botai Gabriellát, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották az elmúlt szűk fél órában. Virányi Zsolt búcsúzik.
És ez volt a Hazafutás. A mai napon a műsor Szűcs Miklós szerkesztette, a technikáért Bredák József felelt. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan kezdődik a körkapcsolás, további kellemes rádiózás mindenkinek. Németh Kornélt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.